Köszönöm szépen a meghívást mindenek előtt. Megpróbálom itt bekiabálni a termet, bár ahogy hallom, elég rossz a akusztika. Amikor a kedves meghívást megkaptam, azt nem igazán követte egy határozott címadás, hogy most tulajdonképpen mire is vagytok, vagy mire is kíváncsi itt a társaság. És gondolkoztam éppen ezért ott a számítógép előtt, mikor megkaptam a felkérést, hogy hogyan is lehetne a legjobban összefoglalni a jelenlegi sajtóviszonyokat. Aztán hát egy pár vázlatpontot itt összeírtam magamnak, de természetesen, ha utána beszélgetünk, akkor kérdésekre bármit, és nagyon szívesen. Nem olyan nagyon régen volt, alig valamivel több mint egy éve, hogy egy nagy pedagógus, nemzetközi pedagógus konferenciára kaptam egy felkérést előadásra. Eléggé meg is voltam lepődve, mert életemben nem akartam pedagógus lenni, meg nem is éreztem, hogy mint riporternek közöm lenne bármilyen szempontból is a pedagógiához, de végül is egy nagyon érdekes volt a felkérés, a pontos címe a akkori előadásnak, ez pedig az, hogy az erkölcs és a média. Először így megrettentem, és úgy is kezdtem az ottani előadást, hogy hát tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyű dolgom van, mert egyetlen egy szóban el lehetne intézni az erkölcs és a média viszonyát, az az, hogy nincs. Kicsit bővítve az, hogy köszönő viszonyban sincsenek egymással. És ez, mondom, egy éve, két éve volt időérzékem, nincs annyi sincs, mint egy nyúlnak, úgyhogy nem tudom már, de közel múltban. És hát azt tudom mondani, hogy azóta a helyzet egyre romlik, vagy a nemzetközi helyzet is egyre fokozódik. Mégis, mert nagyjából úgy kisakkoztam, hogy itt vélhetően olyan emberkék vannak, akik egyetemre járnak még, vagy nem olyan nagyon régen fejezték be az egyetemet. Mondottam, hogy adunk egy kis tudományos arculatot az egésznek, és megpróbálok néhány olyan meghatározással is élni, ami egy kicsit talán megérteti azt, hogy milyenek itt a hazai sajtóviszonyaink, és egyáltalán milyen a szellemi környezet és a lelki egészség a tömegtájékoztatásban. Nem lesz túl vidámító, amiket fogok mondani, ellenben igaz. Aki szerintem ma televíziót néz Magyarországon, újságot olvas, vagy rádiót hallgat, annak nem létezik, hogy ne legyen határozott véleménye arról, hogy milyenek a mai sajtóállapotaink Magyarországon. Az más lapra tartozik, hogy mondjuk ezeket a dolgokat, épp úgy, mint a politikai életünknek számos más vonatkozását, Magyarországon a teljes mértékben elbaltázott rendszerváltásnak nevezett valami óta, tehát 17 esztendeje azóta nem sikerült nemhogy kibeszélni, hanem megközelítőleg őszintén beszélni erről a dologról. De ha nagyon őszinte akarok lenni és pontosítok, akkor nem csak erről, hanem az ég egyadta világon semmiről. Ez az ország, és ez egy nagyon érdekes jelenség, akkor, hogyha nem mi lennénk a főszereplői nap mint nap ennek a nagyon érdekes jelenségnek, de úgy gondolom, hogy lényegében Trianon óta semmiféle közös dolgát nem beszélte ki, hanem ezek mint egy métej, az első világháborút is beleszámítanám, hiszen annak egyik következménye volt, ugyebár Trianon. Tehát ennek az időszaknak, ennek az egy évszázadnyi, lassan egy évszázadnyi időszaknak egyetlen egy jelenségét nem beszélték ki, és amíg ez meg nem történik, amíg valami fajta tabularázát, tiszta lapot nem csinál ez az ország, addig kizárólagosan csak bukdácsolásra és totyogásra van ítélve. Ez már az én személyes véleményem természetesen. Azon a véleményem vagyok, és azért mondtam, hogy aki ma Magyarországon sajtóterméket olvas, néz, az hallgat, az nem nagyon mondhat mást, hogy a mai tömegtájékoztatás nem, hogy nem teremt megfelelő emberhez méltó szellemi környezetet számunkra, hanem egyenesen rombolja azt hazugságaival, elferdítéseivel, elhallgatásaival és megfélemlítő hadjárataival. És hát van az az alaptétel, amit egy kicsit felnőtt, vagy nagyon felnőtt, vagy nagyon öreg ember tud, hogyha a lelki egészségünk rombolódik, akkor rettentő hamar követi azt a testi romlás is, mert ezek a dolgok nagyon-nagyon összefüggenek. És mert összefüggenek, ezért nem nagyon lehet elhallgatni azt sem, amit egyébként az ezzel foglalkozó emberek valamennyien tudnak, hogy ez a lelki egészségromlás és testi egészségromlás az markáns, valóságos statisztikai adatokkal tudja magát reprezentálni, tehát saját statisztikai kimutatásaink szerint, már úgy értem, hogy Magyarországon a saját magunkról készített statisztikai kimutatások szerint is, szinte minden negatív mutatóban dobogós helyen vagyunk ma Magyarországon, a szív- és érrendszeri betegségektől kezdve a öngyilkosságon át, ami ugye a lelki betegségekre utal, rengeteg rákfajtáig. Ezeket rendre lehet olvasni, én ezeket nem gyűjtöm, csak mindig elolvasom, és szomorúan konstatálom, hogy megint van már valami, amiben világelsők sikerült lenni, lehetőleg negatív oldalról. A sajtó világ, amióta kialakult és nem füstjelekkel tájékozódik az emberiség, kis túlzással mondom természetesen, azóta deklaráltan mindig van az embereknek tájékozódáshoz való joga. Olyannyira van, hogy ezt különböző törvények rögzítik a világban, például az ENSZ egyik alapokmánya, ami legjobb emlékezetem szerint 1949-ben jött létre, és 1949-ben kis hazánk is aláírta ezt. Akkor 1949-ben is volt már tömegtájékoztatás, de azóta, hogy a televíziók és a rádiók elterjedtek, és tömegméretűvé váltak a világban, azóta beszélhetünk igazán tömegtájékoztatásról. Ez a tömegtájékoztatás így elméletileg elmondva egy nagyon nagyszerű dolog, kivált ma az internet korában, hihetetlenül gyorsan terjednek az információk, ezt valamennyien tudjuk, akik a gépet használjuk, és mégis, ha már az előbb statisztikai adatokra hivatkoztam, akkor most hagyj hivatkozzam még egyre, különböző felmérések, mert a világ ráadásul mostanában állandóan felmérésekből áll, nekem a közvéleménykutatásokkal együtt ezek nagyon gyakran kezdenek az agyamra menni, de ettől még nem azt jelenti, hogy ezek nem léteznek, meg ezeket nem használjuk. Nos, minden esetre sajnos megállapították, és az én tapasztalataim ezt visszaigazolják, nem tudom, hogy a tiétek vagy a maguké ezt visszaigazolja-e, de az enyémek minden esetre visszaigazolják, hogy minél több az információ, úgy tűnik, hogy az emberek annál tájékozatlanabbak. Ennek oka az a típusú rohanás, amiben élünk. Gyertek vagy jöjjenek előrébb, mert akkor kevésbé kell ordibálni, és könnyebb lesz hallani, azon kívül megülni jobb. Szóval egyszerre jellemzi a mikorunkat az információ dömping, a hihetetlen mennyiségű tudnivalónak a szinte egyszerre történő megjelenése, és az abszolút alultájékozottság. Erre majd fogok néhány példát mondani, de ha történetesen vannak itt kommunikációval vagy szociológiával kapcsolatos tanulmányokat folytatók, akkor tudják, hogy ez ma a szociológusoknak például egy alapproblémájuk, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy a tájékoztatásnak legalább az értékesebb része eljusson úgy az emberek tudatáig, hogy ne csak rátegyük a világhálóra, beleírjuk az újságokba, elmondjuk a rádióba, hanem valamilyen módon el is jusson a fülükhöz. Ez egy nagyon érdekes probléma, de minden esetre ezt is úgy nagyjában egészében tudni kell, amikor az ember mai sajtóviszonyokról beszél. Ahogy mondtam, tehát alkotmányos alapjogunk a tájékozódáshoz való jog, és ezt elméletben Magyarországon senki még csak nem ismeri megkérdőjelezni. Elméletben. Csak hogy a gyakorlat az más. A tömegtájékoztató eszközöknek óriási befolyásuk van, ugye ebben az előbb már megállapodtunk. de erről a tömegtájékoztatásról mondom én azt, hogy tisztelet a nagyon kevés kivételnek, ízig-vérig manipulatív, semmi köze sincs erkölcshöz, jogállamisághoz, igazsághoz és egyensúlyhoz. Hogy miért, az túl nagy téma lenne. Talán megkockáztatom, hogy az egész modernnek nevezett életünk kisiklása ezen múlott és ezen múlik. Tömegtájékoztatásban, és ez megint csak mindennapos tapasztalata kell legyen mindenkinek, tömegtájékoztatásban maga a tájékoztatás, a hír, az nagy fegyver, nagyobb, mint az összes bomba együttvéve. Meg a rakéták, meg az igazi fegyverek. Éppen ezért talán érdemes egy kicsit leszűkíteni a területet, és néhány jogi alapfogalmat tisztázni. Kezdjük mindjárt a tájékozódáshoz való joggal, aztán majd próbálom folytatni a szólásszabadság deklarált jogának az érvényesülésével, és végül arról beszélnék, hogy melyek a jogállamiságnak az eszközei a tömegtájékoztatás korlátozására, tehát a tájékozódáshoz való jog. Azért lobogtatom itten a kezembe ezt, mert idézgetni fogok mindenféle hivatalos iratokból. Először talán kezdjük az 1996-ban megalkotott médiatörvénnyel, amint az ismeretes, a médiatörvényt elsősorban azért kellett megalkotni, mert kis hazánkban is a végtelen nagy szabadsággal, mely is 1990-ben ránk szakadt, létre kellett hozni az úgynevezett duális médiarendszert, ami annyit jelent, hogy egyik részről vannak a közszolgálati médiumok, amik ugye állami tulajdonban vannak, és nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a tartalmi részére, a másik oldalon meg vannak a kereskedelmi médiumok, vannak is éppen elég szép számmal. És azok pedig ugye reklámból tartják el magukat, és ennek ellenére jó néhány szabály rájuk is vonatkozik, ezt majd, ha odaérünk, akkor el fogom mondani. A bizonyos médiatörvény kimondja, idézem, hogy a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lenni. Szeretném mondani, hogy ez nagyon fontos, mert ezt nem tudják az emberek, pedig már több mint 10 esztendeje megszületett a médiatörvény, de nem tudják, hogy a médiatörvénynek ez a passzusa nem csak a közszolgálati médiumokra vonatkozik, hanem a kereskedelmiekre. Nem tudom, hogy van-e itt olyan emberke, aki kereskedelmi adóknak a híradóját mondjuk szokta nézni, tisztelet megint csak a kivételnek. Hát az, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelelnének-e, ezt egyetlen egy pillanatig sem lehet állítani, nem csak azért, mert majd egészen konkrét példákat fogok mondani arról, hogy mi mindenről nem szóltak ezek a nagy kereskedelmi adók, és akkor mindjárt felvetődhet az a kérdés, hogy Uramisten, ugye milyen sajtóviszonyok vannak ma a világban, vagy Uramisten, mifajta viszonyban van a sajtó és az erkölcs ma Magyarországon, hanem azért is érdekes, mert egész egyszerűen egy államban az állampolgároknak vannak dolgok, amiről kötelező jelleggel tájékozódniuk kell. Ez a feladata a médiumoknak, és hát ennek a feladatnak nem igazán tesznek eleget. Például akkor, amikor mondom, hogy ez nem csak a közszolgálatra vonatkozik, hanem a kereskedelmi adókra is, akkor ha valaki látott már ilyen híradót, én nem sokat, mert 95-ben kidobtam a televíziómat, úgyhogy azóta én nem nézek televíziót, de azért szomszédolni szoktam, és akkor ott van. Aztán időnként hülyéskedni szoktam, hogy mint a Szakonyi Adáshiba című darabjában, ami az én ifjúságomnak az egyik divatos színdarabja volt, elő is adták számosan, vidéken is, meg Pesten is, és ott volt, hogy ugye kis Sámrival mentek a szomszédba, mert a televízió volt az Isten szinte, és kis Sámrival jártak az emberek, és vitte mindenki a székét. Én is néha így átvonulok az ikertársamhoz, ikerházban lakom, és kizárólag csak szakmai érdeklődésből egy-egy híradót megnézek, de nem volt ez így, mindig néha belenéztem régen, sűrűbben pontosabban, és akkor ám láttam, hogy mondjuk nagy kereskedelmi adóknak a híradói kezdődnek úgy, hogy négy fejű borjú született valahol, és akkor jó 10 perc elmegy vele, ott is félórás híradók vannak reklámostól minden este, és hihetetlen, hogy milyen icipici botrányokról tudtak szólni kórházban, valami nem cseppet sem végzetes műhiba történt, és akkor azt jól körbejárták, jól meghúzolva mindenkit, aki arra járt. 10-15 perces híradások szóltak róla. Ezeket mindet ellenőrizni lehet, ez az elmúlt 11 évnek a sajtótermékei végül is, és megőrződtek az örökké valóságnak, úgyhogy ilyeténképpen számtalan bizonyíték szolgál rá. Gyűjtöm én ezeket mindenféle ilyen találkozók miatt, mert nagyon rövid az agyam, és egyik napról a másikra szoktam a rémségeket elfelejteni, ez rám is fér egyébként, mert van belőlük bőven. És elfelejteném, de azt higgyétek el, vagy higgyék el, hogy naponta szinte ezret tudna összegyűjteni az ember ezekből az ellenmondásokból. Mindenki, nem csak mi sajtómunkások, akik ezekre a dolgokra érzékenyebbek vagyunk, hanem mindenki, aki bármilyen irányultságú ember legyen is, vagy bármilyen politikai, vagy filozófiai beállítottságú, hát tájékoztatás ellenmondásaiból több csokornyit gyűjthetne össze óránként. Nos, tehát nagyon kevesen tudják, hogy mindez a passzus közszolgálati műsorok mellett a kereskedelmi médiumok hírműsoraira és hírháttér műsoraira is vonatkozik. Még egy nagyon fontos dolgot is meg kell jegyeznem. Ja, egyébként nem tudom, aki felnőttek, szóval az ember ifjúként nem nagyon bújja az újságokat, meg a rádió, meg televízió adásait, azokat különösen nem, amelyek nem szórakoztatók, de előbb-utóbb, ahogy halad a felnőtt korral, előbb-utóbb azért elkezd a politikai érdeklődése is csak-csak megjönni. Hát elsősorban azoknak mondom, hogy ugye a Magyar Rádióval úgy tűnt, hogy az elmúlt esztendőkben mindenki rengeteget foglalkozott. A Magyar Rádiónak abban a 4 esztendőben, amikor én elnöke voltam, egyetlen egy elmarasztalása volt az ORTT-től, ami jogerős volt, úgy értem, mert nagyon sok volt, mert Magyarországon fűfavirág feljelent mindenkit, na de aminek helyt is adott volna az ORTT, olyan egy 20 másodperccel a reklámidőt túlléptük. És ezért a Magyar Rádiót, ami 120 ezerre vagy 200 ezerre, már nem emlékszem rá, megbüntették. A két nagy kereskedelmi televíziónak úgyis tudja mindenki, hogy mire gondolok, abban az időszakban 5700 valahány jogos panasza volt, jogos elfogadott panasza. Elenyésző. Nem, elenyésző volt a büntetésük. Volt olyan, ezt nyilván a notórius tévénézők tudják, hogy amikor már 1, 2, 3 percre is elsötétült a képernyő, az már az én időszakom után volt, hogy nem tudom már melyik társaságnak, de volt, amikre már kiszabtak, mert már nem tudtak mit csinálni, fél órát is, vagy teljes órát este, vagy mit tudom én, ezeket én már nem követtem, de hát az az igazság, hogy ilyen tetemes mennyiségűnél ezek között olyan idézőjeles bűnök is voltak, amitől minden jog szerint be kellett volna zárni a televíziót, az adott televíziót, mert ugye természetesen erről is szólnak mindenféle jogszabályok, de ez nem következett be. A cenzúráról tudni kell, és ez is nagyon fontos változás az elmúlt esztendőkben, hogy 1990 előtt direkt cenzúra volt a magyar sajtóban, és általában a magyar politikai közéletben, ugye acélelvtársról azért elég sokat hallott már mindenki a fiatal korától függetlenül is. Nálunk a rádióban a direkt cenzúra azt jelentette egyébként, mint az összes elektronikus sajtóban, hogy voltak úgynevezett szuperlektorok, ilyen szép név, ezt hívják cenzúrának, csak így hívtuk. Nagyon helyes emberek is voltak ezek, semmi baj nem volt velük, mikor az ember már kellően megöregedett a szakmába, akkor már elérhette azt a színvonalat, hogy szuperlektor lett belőle, különösen akinek már nem volt kedve kirohangálni ilyen mindenféle riportokra, és akkor az annyit jelentett, hogy annak kutya kötelessége volt meghallgatni minden egyes műsort. Úgy értem, hogy amit rábíztak, hiszen egy ember ugye 3x24 órás műsor folyamat nem tud meghallgatni, hát az élő műsorok kivételével, de ott is ott ültek, tehát krónika alatt is ott ült a sarokban, és figyelt, hogy adott esetben be lehessen avatkozni ebbe a dologba. Nos, és akkor meghallgatták az embernek a vágott műsorát, ami majd adásba került másnap, harmadnap, az akármikor, és ő véletlenül azt mondta az embernek, hogy hát ez itt egy kicsit meredek, ezt ki kellene vágni, akkor az ember ült az asztalon, én mindig asztalon ültem ott, és jókat ordibált a szuperlektorral, mert végül is kollega volt, össze-vissza kikérte magának, bekérte, magyarázgatta, hogy de ezt egyáltalán nem kellene kivágni, mert ez a világ legjobb mondata, de teljesen mindegy, feszültség levezetőnek jó volt, de úgyis neki volt igaza, szépen búsan odakocogott az ember a magnószalaghoz, azt kivágta. Volt néhány ilyen esetem nekem is, egy nagyon aranyos elmondok, de sok aranyos tudna elmondani minden kollega, meg én is. Voltam Mongóliába, mert mindig ilyen kies helyekre zavartak, mert a jobb káderek mentek nyugatra, én meg mentem keletre, de nem baj, ez nagyon-nagyon sokat profitáltam én ezekből az utakból. Na, ez egy mongóliai két hetes turné volt. Szeptemberben, amikor azt hiszem, ott még jó idő van, de 10 fok körül volt éjjel, meg 3, úgyhogy eléggé emlékezetes volt ilyen szempontból is. Viszont találkoztam egy olyan magyar társasággal, akik geológusok, azoknak a geológusoknak a technikai segítői, és néhány ilyen bányászatban dolgozó fizikai munkás. Kint voltak vagy 40-60-an, mert Mongóliáról tudni kell, hogy hihetetlen mennyiségű ásványkincse van, és elképesztő értékek vannak ott a föld mélyében. Drágakövek, mint tudjuk, fél drágakő nincs, csak értékesebb drágakő, vagy kevésbé értékes drágakő, de ott a legértékesebbtől a legkevésbé értékesig szinte minden előfordul, és ezeknek nagy része igazán meg sincs kutatva, és a magyarokat kérték, hogy dolgozzanak ott, és egy egész kis tábor kialakult ott. Na, ezekkel én találkoztam, és csináltam is velük nagyon jó pofa riportokat, roppant helyes társaság volt, és többek között addigra már eltelt több mint egy hét, és sikerült kenyéren és uborkán kiúzni azt az időszakot, mert a világ legrosszabb konyhája Mongóliában van. Nem tehetnek róla, mert ugye nagyon mostohák a természeti körülmények, gyönyörű ország, de mostoha a természeti körülményekkel, zöldség meg gyümölcs nem nagyon terem meg, mert rövid a nyár, stb. Hát erről most nem tartanék kis előadást. Minden esetre elmondhatatlan az a kulináris élmény, amiben ott az embernek van része, mondjuk vadhagyma, leves, birka, fagyúval, óráig főzve. Én meg nem eszem húst már 100 éve, és ezért mondom, hogy kenyéren és uborkán, mert az uborkát a ruszkiktól importálták, az legalább volt. És találkozván ezekkel a magyarokkal, azok jól elpanaszolták, hogy nem bírták a mongol kaját, hát ebben nagyon egymásra találtunk, és jókat beszélgettünk minden este ott, és kivittek végül is egy magyar szakács gyereket, mert effektíve nem bírták a kaját, hát nem lehet dolgozni, ugye eléggé furcsa körülmények között, terepet járva, időnként bányákba lemenve, itagdásra, normális kaja nélkül. Na és akkor itthonról engedélyt kaptak, ha ki tudja milyen külkereskedelmi vállalattól, már elfelejtettem, és egy ilyen 26 év körüli nagyon helyes fiatalembert, hát akit aztán, hát az volt ott a főnök, mert mindenki pajzsra emelt, mert annyira jól főzött, hogy ilyenkor egy ilyen társaságban az az első számú főnök. Viszont a gyereknek roppant jó humora volt, és hát gondoltam, jó lesz ez nekem riportalanynak, és egy órás műsort csináltam én erről a Mongóliáról, és ő volt egy ilyen színesítő kis legény, aki 5-6 percben előadta, hogy őt hívták, miért őt, és akkor mondta, hogy milyen jó pofán zajlik ott a tábor élet, nagyon aranyosan sikerült, de elejtette egy ilyen mondatot, hogy nem... Hát igen, szóval ugye nagyjából azt mondta, amit én, hogy a világon nincs olyan szörnyű konyha még egy, mint a mongol konyha, csak ő egy kicsit finomabban fogalmazta meg, mint én az előbb, de hát, hogy hát bizony itten az ember az jobb, hogyha néha becsukja a szemét, tudta, hogy a fene, de nagyon aranyosan, meg humorosan adta elő. Na és akkor ezt a részt, hogy a konyhájuk nem valami ihaj, meg csuhaj, azt... ki kellett vágni, és azért ordítoztunk ott egymással barátságosan, Persze, hogy kivágtam ott a savaborsát, és beírt a könyvbe, mert ilyen, talán ilyen ordítozások után már jobb, ha az ember írkál valamit a dologról, és sose felejtem el, hogy beírta itt krónika jelentésbe, mert ebből ráadásul adtam a reggeli krónikának magamnál, én szerkesztettem egy ilyen 4-5 perces részletet, és pont a szakácsot választottam ki, mert az volt a legalanyosabb reggel, most mit szomorkodjanak, hadd nevessenek az emberek, és erre beírta a könyvbe azt, hogy hogy azt mondja, ezt ki kellett vágni, mert veszélyezteti a mongol és a magyar nép régen gyökeredző, vagy mit tudom, múltban gyökeredző barátságát. Egy évekig ott a kollégáim ezen röhögtek, hogy én veszélyeztettem a mongol-magyar nép mélyen gyökeredző barátságát, de nem veszélyeztettem, mert egyébként nagyon jóba voltam, nagyon aranyos társasága a mongol népszal, hihetetlen szívélyesek. Mondjuk például ez is egy kulináris élmény volt, hogy meglátogattunk egy jurtát, 70 kilométerre mentünk 12 órát Volgával, de árkombokron keresztül néhányszor elakadva, akkor meg kellett várni, még egy óráig valami lovas arra jár. És a jurta, az tüneményes volt egyébként, és az élmény is, egyrészt, hogy jurta, mert nem sok jurtában laktam addig, másodjára meg, hogy na, nagyon szép tájon volt, kopasz, de ilyen dimbes, dombos, és gyönyörű volt a naplemente, meg minden, meg hogy néz ki belül a jurta, meg nagyon helyesek voltak, és akkor volt egy gyerekük, aki ilyen 2 éves forma, ha volt, akkor sokat mondok, és úgy ordított, hogy attól aztán beszélgetni nagyon nehéz volt, ráadásul magnóra, meg még nehezebb, így nem is csináltam, mondtam, majd egyszer elhallgat. Taknyanyála összefolyt, mocskos kis pofája, írta édes volt, és ordított, mint a fába szorult féreg. Közben azt is megkérdezték, hogy mit kérünk enni, már nagyon éhes voltam akkor már napok óta, és aztán kérdezte, hogy mert a többieknek ilyen kumisszerűt én azt sose szerettem, és mondtam, hogy ezt nem kérek, azt kínálgatott ott az oroszok, meg itt volt egy tolmácsunk, az Oroszországból származott, az szerette, azt megitta, nekem meg mondta, hogy ad joghurtot, és hát így felcsillant a szemem, hogy végre 6-7 nap után valami normális kajához jutok, teján kívül is bementünk a konyhába, a konyha az annyit jelent, hogy függönnyel volt elválasztva, a jurta egy nagy kerekizé, és akkor ott volt egy koszos vágyling, és a vágylingban volt a joghurt, és így beletette a kezét, így belepalittyolt egy ilyen edénkébe, aztán azt jól a kezembe nyomta. Mondtam, hogy nem baj, mert nagyon sok mindent megéltem én már, tehát nem attól féltem én, hogy valami betegséget kapok, ahogy most itten a kis kezével mereget, hanem olyan rémséges íze volt annak is, hogy én azt elmondani nem tudom, hogy egyszerűen nem tudtam megenni, de rettentően udvariasak voltak, és látták, hogy nem, hát nagy baj. És akkor kivisz engem a sajtot kérek-e, ó, hát azt aztán pláne kérek. Én a világon még nem voltam olyan helyen, ahol a sajtot sikerül elrontani. Mongólia. Na és kimentünk, és a jurta tetejére is felnyúlt, de a jurta tetején csak ezek a zöld legyek voltak. És alatta volt a sajt. És így elhessentette szegény, és tört egy darabot, és oda tette a kezembe. Hát ottan belemajszoltam, annak is nem ala így volt a baja, bár az nem volt valami guszta dolog, de hanem az, hogy szinte elhetetlen volt. Na de a gyerekhez visszatérve, hogy az meg csak ott jött utánunk, bőgött már, tényleg már nem látszott a gyerekből semmi, csak a sírás nyomok, és kész. És akkor egyszer csak itt ebbe a korán lemenő napba feltűnt egy lovas messze a dombokon. És mondja a papa, hogy jön a nagyobbik gyerek haza az iskolából. És hát szőrén megülve a lovat, jött haza, egy pillanat alatt átért azon a néhány dombon, távolságok, ilyen fényviszonyok közepette csalókák, és akkor megállt a kiskrapek, hát az se lehetett több ilyen 7-10 évesnél, nem tudom, már nem emlékszem, és a gyerek közben úgy ordított, hogy természetesen magnó felvételről egyáltalán nem lehetett szó. Leszállt, leugrott a nyerekből a kiskölyök, a papa fogta ezt a bőgőmasinát, ezt a taknyanyála összefolyó kisgyereket, így rárakta izére a lóhátára, meg kellett zabálni, abban a pillanatban a fülig ért a szája, vigyorgott, mint a tejbetök, megfogta a lovat, és elkezdett tügetni ott mindenfelé. És valószínű, ugye azért bömbölt, mert vagy nem jött időbe, vagy azt mondták, hogy fogja be a száját, míg meg nem jön a testvére, vagy valami, de ezt a jelenetet soha nem fogom elfelejteni, mert annyira drága volt, hogy ezt nem lehet elmondani. A 2 éves nem volt a gyerek, legalábbis magasságra biztos nem járni tudott, az se valami olyan nagyon, de azért ott totyogott, bőgni nagyon tudott, ennyit tudok, és feltették a lóra, hát a lába eltűnt a ló hátán, és úgy mendegélt ott felsalá, hogy az nem igaz, valami hihetetlen volt. Na szóval a szuperlektorokra visszatérve, ez volt a direkt cenzúra korszaka. Eljött a 90-es nagy szabadság, elvtársak, és akkor ránk köszöntött az indirekt cenzúra kora, mely ma is tart, megspékelve néha egy kis direkt cenzúrával, ami effektíve meg is történt, nem olyan nagyon régen, a Siklósi Bea nevű kolléganőm és a Matusz Gábor erről könyvet is írt, amikor is a Magyar Televízióban, ahonnan kivágták őket. Azóta már Baló György főnökletével az Esti Éjjeli Menedék című műsorukból úgy vágtak ki anyagokat, ahogy amikor ez a téma véletlenül szóba kerül, akkor én mindenütt elmondom az előbb emlegetett szuperlektorokra nézvést, hogy 1972. decemberre óta dolgozom a Magyar Rádióban, és soha elő nem fordult ezeknél a szuperlektoroknál, hogy az ember háta mögött nyúljanak bele a mi munkánkba. Általában nem is nyúltak bele, hanem azt mondta, hogy akkor ott légy szíves, vág ki, és akkor kivágtuk, de az, hogy ne tudjon az ember róla, és mögötte megcsonkítsák az anyagomat úgy, hogy az anyja se ismerje rá, az azt gondolom, hogy rendkívül erkölcstelen dolog, és soha a Magyar Rádióban ez nem fordult elő, nem volt divat, mert ennél tisztességesebb volt mindenki. Hát beálljék, ennek a történetét írták meg, sajnos ez igaz volt. Valami neki nem tetszett, például egy nő elmondta a riportban, erre emlékszem, a többi benne van a könyvben, mert nem nagyon jó a memóriám, hogy ő egy polgári körös asszonyság, de valami olyan dolgokhoz szólt hozzá, amiben még jogos is volt adott esetben elmondani, hogy van neki ez a hobbija, és ez rögtön nem tetszett az úrnak, és ezt az egészet kivágta belőle. Tehát jóval rafináltabb, tehát nem a gondolatrendőrök tiltásának és parancsának a megvalósítása a cenzúra, hanem a műsor, nem a műsorok megvágásával érik el, hanem ilyen fajta olyan fajta indirekt diktatúrával, amit én egy szóval úgy tudnék jellemezni, hogy a pénz diktatúrája. Tudnivik, ma, ha az ember dolgozik bármelyik, hangsúlyozom, bármelyik sajtóorgánumnál, ott az van, szóval úgy kell táncolni, ahogy a tulajdonos, a pénz fura ura, az fütyül. Szóval az alól nincs kivétel, nincs olyan, hogy egyéni eskedés, nincs olyan, hogy valaki újságíró, aki nagy rangot, nevet szerzett magának, és véletlenül ugye meghívják, és mond egy kommentárt, és ez gyökeresen ellenkezzen annak a sajtóorgánumnak az eszme hovátartozásával, mert ez nem fordulhat elő. Mert ugye pénzt beszél a kutya ugat, és a tulajdonos elviekben joggal mondja, vagy mondhatja, hogy én, nekem van a pénzem, én diktálok, te meg, ha nem tetszik, ami itt van, akkor szépen elmész, meg kell mondjam, hogy ezt elég gyakran mondják is, és ebben az ideológiailag nagyon fájdalmas dolog az, hogy előbb-utóbb megszűnik az emberkéknek, tehát most az újságírókra gondolok, az önálló gondolkodása, mert ezek a dolgok öntudatlanul is, vagy tudatalatt is hatnak az emberre, hogy minden nap úgy kell dolgoznom, hogy ennek megfeleljek, és olyan szépen átmossák az ember agyát, ez az egyik és a rosszabbik verzió. A másik kevésbé rossz, de nem is jó verzió, amikor az emberbe az öncenzúra annyira beleköltözik, ez volt egyébként 1990 előtt mindegyikönkkel, hogy nagyon jól tudja, hogy mi az ő igazsága, nagyon jól tudja, hogy mi az ő értékrendje, de így nem dolgozhat, mert nem engedik neki, ezért hazudik, tulajdonképpen az ő értékrendjéhez képest hazudik, tehát ez már eleve erkölcstelen dolog, az én nézeteim szerint, viszont közben mindenféleképpen torzul a lelke. Mert ha az embert hazugságra kényszerítik, vagy elhallgatásra, vagy arra, hogy fogja be a száját és nem beszélhet, az egy torz lelkiséget eredményez, meg is látszik ezen az országon az a 45 év, amíg nem mertek, mert a fejükkel játszottak, nem mertek beszélni. Azóta eltörölték a halálbüntetést, az ember nem a fejével játszik, de azóta meg teljesen egyértelműen az állásával játszik, és most nem azért mondom, mert nem szeretnék feltétlenül aktualizálni, mert ezt mindenkinek a saját ízlésére bízom, de ma olyan világot és olyan időket élünk, amikor minden szinte meg lehet az emberekkel csinálni. Tűrik a 70 ezer forintos jövedelmet, amiben én mindig azt mondom, hogy valaki jöjjön ide, valamelyik nagy kutya, és üljön le itt a tábla, be is kockázhatom, mint annak idején a számtanfizetünket, és legyen kedves egyszerűen elmagyarázni, hogy egy ember 70 ezer forint az a minimálbér Magyarországon, mint tudjuk, vagy két ember 140, mert a magyarországi népesség zömét ennyiért dolgoztatják, különös tekintettel a multikra. Üljön le és vezesse le, ez egy mesterségesen alacsonyan tartott összeg, mondanom sem kell. Az uniós átlag az hetes szerese a magyarnak, és most szándékosan természetesen nem Romániát és Bulgáriát, az újonnan belépetteket mondom, hanem a rajtuk kívül kiszámított átlag, és az a nagy piszkos helyzet, hogy ennyi pénzből nem tudna úgy zsonglőrködni valaki a kockás füzetben vagy a tábla előtt, hogy be tudja nekünk bizonyítani, hogy hogy lehet annyi pénzből megélni, mert azt gondolom, hogy a hétszereséből se lehet igazán, ma már ott tartunk. Hát, hogy bruttóból meg pláne. Tehát azt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, és valamilyen lelki rokonságban van a direkt, illetve az indirekt cenzúra korával, ez is, pedig ugye sajtóról beszélünk, és most fizetéses példát hoztam fel, de az is egy olyan eszköz, ami a rafinált eszköz és a pénzdiktatúrájának a segítője, de hogyha mondjuk egy korántsem merész kanyarral vissza megyek a sajtóhoz, akkor az is az indirekt cenzúra eszköze, hogy meghatározott köröknek juttatnak televíziókat, rádiókat, magyarán frekvenciákat, és azok a meghatározott körök, meghatározott szellemiségi körök, ezért aztán Magyarországon sikerült elérnünk ma azt az állapotot, hogy a lakosságnak egy jelentős része, hiszen tessenek meggondolni, hogy a Hír TV az ország felében fogható még mindig csupán, és az egyetlen elektronikus médium, ami ugye szellemiségében markánsan különbözik a 90 akárhány százalékos, az én megítélésem szerint álliberális és álszocialista médiumoktól. És az országnak a felén fogható csak. Tehát egész egyszerűen ma Magyarországon a népességnek jelentős része nem jut az értékrendjének megfelelő hírekhez és hírmagyarázatokhoz Magyarországon. Mi ez, ha nem a sajtószabadság és a szólásszabadság és a tájékozódáshoz való jog totális megsértése? Nem lehet ezen szerintem vitatkozni. Most elmondanék néhány olyan példát, amit 2000 óta gyűjtögetek, van otthon belőle ezernyi, és felfilkálom magamnak, erre mondtam, hogy mert sajnos elfelejtem azért. Vegyük a, miután ugye 2002 óta ugyanolyan színű hatalom van Magyarországon, ezért kénytelen vagyok példákat hozni a 98 és 2002 közötti időszakról, és azért kell ilyen messze menni a történelmi időkbe, mert ugye akkor volt úgynevezett jobboldali, ez egy baromság, de erre most nem térünk ki majd régen, majd később, mert ezt már régen rendbe kellett volna tenni a politológusainknak, ezeket a fogalmi zavarokat, de mindegy, tehát a polgári kormány alatt Magyarországon. Bizony, el kell mondjam, hogy az a két televízió, a két nagy kereskedelmi televízió, amely azt mondja magáról, hogy egyenkénti nézettsége 30-40%, én ezt ugye nem hiszem el, de tartósan, most már hosszú esztendők óta ezt mondják magukról. Ehhez azt tudom mondani, hogy rendben van, akkor vegyük olybá, hogy a kettő összeadva 60-80%-ot lefed Magyarországon, baromi nagy szám. Annál rosszabb a tényeknek, annál rosszabb a tekintetben, hogy milyen példákat fogok mondani. Tudnék olyan példákat szeretnék mondani, hogy mikről nem számolt be ezen két nagy kereskedelmi televízió, ami pedig az ország életében igen fontos. Nos, nem számolt be az kettő közül egyik sem a több ezer 2000-ben megtartott milleniumi ünnepség egyikéről sem. Ugye 3300 azt hiszem a települések száma Magyarországon, és majdnem 3000-en kérték, mert ezt kérni lehetett a kormány biztostól, aki nem volt más, mint Nemes Kürti István. Ezt kérték a tanár urat, hogy ők szeretnék a milleniumot megünnepelni, és akkor az állam ajándéka az volt, hogy nagyon szép fehér selyem hímzett zászlót valaki, vagy a tanár úr, az nem bírta annyit kocogni szegény, mert fáj a lába, valamelyik korifeusa, valamelyik neves magyar ember fogta a zászlócskát, és elment az ottani közösséggel megünnepelni a milleniumot. Most millenium ugye szóból adódóan viszonylag kevés van egy nép életében, egy ország életében pedig ezer évenként nincs mit vitatkozni rajta. És az, hogy már eleve elég nagy dolog, hogy mi ezt megértük, és az is nagyon nagy dolog, hogy Magyarországon az államiság ugye ezerben kialakult, mert ma nálunk lényegesen fejlettebb demokráciában élő országok akkor sehol nem voltak még, nemhogy az államrendjük vagy az államiságuk nem alakult ki, hanem egymással, mint városállamokkal küzdöttek és gyepálták egymást még jóval ezer után is. Ugye nagyon jól tudjuk a történelemből, de akár az operákból is. Nos, ünnepelni nagyon jó. Én úgy gondolom, és erre, ahogy idősödik az ember, egyre inkább rájön, hogy nincs meg egy nemzet és egy közösség ünnep nélkül. Vonatkozik ez a családra, mint legkisebb egységére a társadalomnak, épp úgy, mint akár, ma már mondhatom, Európát, mint akár Európára. Mert az összetartozást erősíti egy családban is, hogyha a gyerek, vagy az anyuka, vagy apuka születésnapját, névnapját, itagdálse megüllük, mert ugye azt csak ők ünneplik, azt csak ő ünneplik, meg legfeljebb a rokonságé, de ez mindenféleképpen egy olyan kapocs, amire nagyon jó emlékezni, és ezeken a család ünnepségeken is történnek bizony olyan dolgok, amik nem pusztán arra szorítkoznak, hogy fölvágjuk az ünnepi tortát, hanem esetleg előkerül a családi legendáriumból néhány olyan történet, amit vagy a feleség nem tudott, vagy a férj nem tudott, vagy a nagymama most mondja először, vagy a felnövekvő gyerek most hallja először, és neki meg kell tanulnia azt, hogy milyen családból jön, és hol növekszik, és hogy kikkel tartozik a legszorosabb egységbe, és így tovább. És ez vonatkozik a nagyobb baráti társaságra, az iskolára, a falura, a városra, az országra, és így tovább. Az országra azért vonatkozik különösen, mert a történelem az egy állandóan mozgó, változó valami, és a történelem ugye éppen azért, mert mozog és változik, és azért, mert a korszakok is változnak, és a történelem tudomány maga is úgy mondják, hogy fejlődik, én inkább úgy mondom, hogy változik, de tény is való, hogy a technika is fejlődik, és már a röntgensugár megjelenésével, de ma meg ugye a géntechnika, meg a DNS-ek, meg a mit tudom én, micsodák megjelenésével, illetve a tudomány valódi fejlődésével hihetetlen dolgokat sikerült kikurkászni, olyat, amiről sose gondoltunk volna, vagy amire sose gondoltunk volna. És éppen ezért egy-egy ilyen alkalmakkor, mint mondjuk milleniumi ünnepség, azért is van mit ünnepelnünk, mert elmondjuk az új történelmi ismereteket, és ez segít azt a népet még jobban összekovácsolni. De az, hogy erről két televízió nem ad hírt, mert magyarkodónak mondja az egészet, ezt ugye tudjuk. Jaj, de jó, hogy nem ezt vertem le. Tőlem ez is kiterült. Ezt létszitek, tehát már le oda hátra, jó, mert veszélyben forog. Oda, igen, köszi. És a lényeg az, hogy tehát nem csak ezért fontos, hanem azért is nagyon-nagyon fontos volt ez az egész, mert ezeken a milleniumi ünnepségeken történt mindig valami. Átadtak valami nagyon fontosat, vagy egy iskolát, vagy egy elkerülő utat, vagy a körforgalmi rendszereket. Aki vidéki és sokszor jár erre, arra, amarra, az tudja, hogy szinte már minden település határában, de magában a nagyvárosokban is, kiépült az a rendszer, hogy ilyen körforgalmakkal igyekeznek a egyenesek utakat levágni, hogy ne legyen olyan sok baleset, meg egyáltalán kulturáltabbá tenni a közlekedést. Elkerülő utak épültek, emlékszem, akkor épült például a hármas stráda, és nagyon lassan akkor mégis a Mezőkövesdi elkerülő útnak nagyon örültünk, azt is a millenium ünnepségek keretében adták át, mert hogy nem kellett végig kocogni azon a viszonylag hosszú városkán, ha az ember mondjuk Miskolcra igyekezett nagyon, és a többi. Akkor hozták rendbe a fürdőink jelentős részét. Kihallott addig Kehid a Kustányról, aki ott lakott az. Azóta meg már mindenki megtanulta, hogy ott egy gyönyörű fürdő van, de rengeteg példát tudnék mondani tájházakra, teleházakra, művelődési házakra. Ezek mind épültek, és ezekről hírt adni kutya kötelessége, nem pedig szívesség egy-egy televíziónak. Na most, hát ez a kettő egyikről se adott hírt, még véletlenül sem. Nem nagyon tetszett nekik esetleg talán az, hogy szépül és épül az ország. A 2000-2001-es nagy ár, sajnálatosan nagy árvízi hullám nyomán felépült, újjáépült, gyönyörű szép falvak. Egyikéről se adott hírt ezen két nagy televízió, holott én ezt még ma is ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el Beregbe, ahol a 2000-2001-es árvíz hatalmas károkat okozott. Az országnak egyébként is egyik legszebb tájegysége a Beregi Tisza part és a Tisza táj ott a Tisza kanyarnál fent. És hihetetlen szép történelmi emlékeket is lehet látni arra. Teljes falvakat vitt el a víz, és teljes falvak épültek, egyébként a Makovec irodák már tőle levált az ő tanítványai által felállított irodák segédletével, és úgy, hogy kizárólag csak a tájba illő, az évszázadok alatt magyar típusú házaknak mondott házakat építették az embereknek újjá. Na, erről nem adott hírt a két nagy kereskedelmi médium, ellenben sikerült olyan panaszosokat találniuk, ezt saját fülemmel hallottam, akik ordinári stílusban szitták az akkori kormányt, mert a disznóójukat nem építette meg ugyanennek a projektnek a keretén belül. Hát aki vidéki, az azt hiszem, hogy el tudná mondani, hogy nem látott még olyan parasztembert, aki pallérral építené meg a disznónyának az óját, de lehet, hogy most már a milliárdosok világában már olyan is van, hogy kacsalában forog a disznó. A régi időkben, értem ezelőtt, ilyen 6-7 évvel ezelőttől visszafelé, tyúkólat és disznóolat senki se építetett kőművessel. Aztán a 2002-es választások előtt közvetlenül az egyik a kettő közül, két nagy televízió közül kiküldött egy forgatócsoportot, mondták ők, hogy Erdélybe, de Nagyvárad alá mentek csak Partiumig, és sikerült találniuk egy olyan riportalanyt, aki hosszan és nagyon mérehatóan elmagyarázta azt, hogy hamarosan 23 millió román fogja elárasztani az országot, hála a státusztörvénynek, a kedvezménytörvény történelmi megállapodásának, amelyről egyébként szintén egyik nagy kereskedelmi televízió se számolt be. És hát ez a 23 millió fránya a román, ez ugyebár elveszi a lehetőséget a szorgalmas magyar munkaerő elől. Az egy dolog, hogy egy darab se jött, mert olyanok a munkaügyi törvényeink, hogy nem jöhetnek. Az pedig egy más dolog, hogy mikor az akkori külügyminisztert Kovács László később valamelyik televízió magyar, vagy mit tudom én, még megkérdezte, hogy hát ugye riogattak itt a 23 millió románnal, már akkor megnyerték a választásokat, mire ő csak annyit mondott, hogy hát tévedtünk. Hát nekik lehet. Na most ez a történet azért is szomorú, és azért kap különös aktualitást, mert egy ember írt egy könyvet a jelenlegi miniszterelnök úrról. És ebben a könyvben van, én nem olvastam, mert nem olvasok ilyen irodalmat, a másik miniszterelnök úrról sem olvastam el a szakirodalom ide vonatkozó részét, mert belemenekülök én most már a szép irodalomba, elég a szakma ott bent, aztán a többi az otthon kizárva. Nos, a lényeg az, hogy ebben a könyvben Erkölcs és média, Erkölcs és ország, hívom fel a figyelmet a alcímünkre, ebben a könyvben miniszterelnök úr jópofizva elmeséli, ennek a másiknak, hogy hogyan találták ki, hogyan építették föl a választási propagandát erre a 23 millió románnal való riogatásra. És szépen pontról pontra onnan tudom, hogy idézték újságok, vagy bizonyos újságok idézőjelben macska körömbetéve. Szépen elmondták, hogy ezt fogjuk csinálni így és úgy, és akkor majd ez itt mondja el a másik, ott mondja el a másik jeles és híres történet, pedig Kövérnek a köteles története, amit ugye valahol, én szó szerint nem tudok idézni nagy embereket, és sem írtam föl, viszont azt tudom, hogy olyasmit talált mondani, hogy nem kívánhatja senki, hogy felakasszuk magunkat. Ha valaki ezt kívánja, akkor kezdje ő, vagy valami teljesen szolid mondat, rengetegszer utána lehet nézni a akkori korabeli sajtóba, és meg lehet nézni, hogy mi volt szó szerint. Hiába mondták el ezerszer, nem, ez úgy jött le a sajtóban, hogy Kövér fel akarja akasztani mindazokat az embereket, akik nem úgy gondolkoznak, mint ő. És benne van a könyvben, hogy ezt hogy tervelték ki, hogy találták ki, és majd másnap Szilikati tűzik, megjelenik egy darab kötéllel, és sírós hangon elő fogja adni, hogy igen, bizony ez a fránya ember, ez erre a kötélre akar bennünket felakasztani. És másnap Szili Katalin megjelent, sírós hangon a kötél ott volt, sajtótájékoztatón mutogatta, és sajtótájékoztatón értesült az ország arról, hogy mindenki fel lesz akasztva, aki Kövér Lászlóval nem ért egyet. Hát ha hagyjuk most ezt a szörnyű bandát, beszavazzuk. Ezt így elmeséli. És most erre én azt mondom, hogy Szili Katalin a vallási, vagy mi a bubánat tagozat, vagy hogy hívják ezeknél, ez külön vicc, ilyen tagozat, édes Istenem. Szóval annak a nem tudom milyen. És mellesleg szólva az ország három legfontosabb közjogi méltóságának az egyike. Passz. Erről többet lehetne mondani, de nem érdemes. Nem érdemes. Szóval, aki állítólag megkérdezték őt, én nem voltam ott, de egy ilyen találkozón egy dunaújvárosi ember mondta el. Volt egy fórum, voltak nehányan, és beférkőzött az ellenség, mert az megkérdezte, hogy ez hogy lehet, mert elolvasta ezt a könyvet. Mire hát pironkodva azt mondta, hogy hát ez egy választási kampányba még belefér. Tiedbe, meg a jó édes mamádéba abba lehet, de hogy az enyémbe mondjuk nem férne bele, azt nagyon bátran mondhatom. Én azóta egy végtébe végletekig föl vagyok háborodva. Szóval ez egész egyszerűen hihetetlen. Ennyit a sajtó erejéről, mert a sajtó ereje az ebben is megmutatkozott. És kész. Aztán millió példát tudnék még mondani, mondjuk attól elkezdve, hogy tessenek fordítva lejátszani azt, amikor a valamelyik ilyen valóvilágszerű valóságshowban az egyik szereplő a polgári kormány vezetőjét, vagy miniszterelnökét lefasisztázta és lecigányozta. Erre én mindig csak annyit szoktam mondani, hogy tessék elképzelni most fordítva. Így lenne. 100 évig erről zengene a nemzetközi sajtó, a hazai sajtó, a János, a város, a falfirkák, a mit tudom én minden, mint ahogy ugyan a bíróság 6 esztendő után éppen most ítélte el, vagy nehezményezte azt, hogy az egyik riporter kollega ugye egy álbérgyilkossal, de ő ugye komoly bérgyilkosnak hitte, szól a fáma, óhajtotta kivégeztetni a magyar szintén akkor aktuális miniszterelnököt, és megmondta az illető, én már arra sem emlékszem, hogy hány dollárért, vagy mit tudom én, euróért. Tessék, valami nagyon kevés volt, nem menném mondani, de valami elég kevés pénzért hajlandó lett volna egy ilyen akcióra, és ezt megint azt mondom, hogy tessenek elképzelni fordítva. Ma valamelyik úgynevezett jobboldali, vagy mondjuk azt, hogy nemzeti konzervatív sajtóorgánum, arról értekezne nagy bájosan valami emberrel, hogy hát mennyiért nyifantaná ki az X-et, Y-t, vagy akár csak a kutyáját. Hát azért ez elég nehéz ugye elképzelni. Na, a másik megtárgyalni valónk, mert holnap reggelig is ülhetnék itt, akkor is tudnám sorolni a példákat, a szólás és a vélemény szabadság joga, amely szintén létezik papíron, és papíron természetesen mi is jogállam vagyunk. szeretném felidézni szószoros értelmében, macsak körömben, hogy mit mond a sajtó és szólásszabadságról. Az 1949-ben keletkezett, és általam már idézett, pontosabban nem idézett, hanem csak azt mondtam, hogy mi is aláírtuk az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatát, az ENSZ egyik alapokmányát, és ez a meghatározás érvényes a világban, hogyha valaki nagyon elméletieskedni akar, és esetleg nem tudná, szerintem ez körülbelül olyan, mint az erkölcs. Az ember azt mondja valamire, hogy erkölcselen, vagy erkölcsös, azt nagyjából egészében tudjuk, hogy mit jelent, szóval nem kellene ezeket a szavakat annyit magyarázni, csak mert ilyen borzasztó világban élünk, mindent szeretünk meghatározni, ennek benne van az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában, úgyhogy könnyű idézni. Így szól, mindenkinek joga van a vélemény- és szólásszabadsághoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül felkutathasson, kaphasson és terjeszthessen ismereteket és gondolatokat bármilyen közvetítési módon. Volt néhány ember, akit most a tavalyi októberi, vagy szeptember-októberi zavargásokon azért tartóztattak le, államrend megdöntése miatt szervezkedett, mert leírta néhány pontban, hogy milyen változtatásokat szeretne. Ez szólás és vélemény szabadság. Nos, érdemes egyébként ezt a meghatározást leírni az embernek magának, hogy viták alkalmával mondjuk a mellén zsebéből előhúzhassa pontosan, mert a konkrét példák láttán és hallatán teljesen nyilvánvaló, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy ó, mi messze vagyunk ettől a meghatározástól, de azért próbáljuk ízekre szedni magyar szempontból ezt a kis bővített mondatot. Mondtam már, hogy a magyarországi helyzetben a direkt cenzúra korát fölváltotta az indirekt, a pénz mindenek feletti hatalma, a pénz diktatúrája, és ugye úgy szólt ez a bizonyos axióma, hogy mindenkinek joga van a vélemény- és szólásszabadsághoz. Persze otthon, kis magánközösségekben talán. Ezt nem vitatom, bár egyre másra riogatják az embert a telefonlehallgatásokkal, meg minden ilyesmivel, nem csak itt a világban mindenütt, amióta a nagy terrorizmus betette a lábát, az is elég érdekes jelenség, de ez egy más kérdés. De hát nekünk konkrétan is vannak arról bőséggel tapasztalataink, hogy milyen dolog ez a mindenkinek joga van. Hát vegyünk egy olyan aprócska példát, hogy mondjuk a Hír TV létrehozásával a kábeltársaságok elég jelentős része, ahogy hallottam, egyszerűen nem óhajtották felvenni a csomagjukba a Hír televíziót. Az, hogy egyáltalán egy olyan televíziót, ami más filozófiai alapon működik, mint mondjuk a két nagy kereskedelmi televízió, amely mindenki által hozzáférhető, mert olyan sugárzású, hogy azért nem kell fizetni, és ezért már eleve fizetni kell, az is önmagában szerintem baromi nagy disznóság. De az, hogy még valaki bele se akarja bizonyos körzetekben tenni a csomagba, hanem kihagyatja, az úgy gondolom, hogy az már a direkt politikai cenzúrázás példája, akár tetszik ez valakinek, akár nem. Úgyhogy mondhatok ilyet egyébként, ilyen érdekes indirekt történeteket a reklámpénzek elosztásával kapcsolatban is, amikor mondjuk a különböző kutatóintézetek nagyon hitelesített adatai alapján sem hajlandók akár csak a Magyar Rádiónak reklámozni, vagy reklámpénzt fizetni, a különböző intézmények pedig hát ugye minden gazdaságnak úgy kellene működni, hogy ahol a sok hallgató van, oda viszem, de a rádióiságunk példáját is mondhatom, ami fénykorában 80 ezer példányban jelent meg, és teljesen politikamentes, viszont minden nap kinyit kell nyitni egy másik oldalt, tehát egy újságot eldobok, hogyha kiolvastam, de az egy héten át garantáltan ott van az asztalon, semmiféle hirdetést nem kaptunk. Tízezres lapocskák kaptak, mert ennyi nesze neked a pénzlogikája, ami teljesen más mindenhol a világon, kizárólag nálunk ilyen idióta, és a lényeg az, hogy a reklámozókat is mondjuk volt arra is történet, hogy effektíve megfenyegették, hogyha úgynevezett jobboldali labban hirdettek. Aztán, ha már a jogtalanságot meg a mindenkinél tartunk, ugye az is ismeretes az a történet, hogy a két nagy kereskedelmi televízió szerződését, mint tudjuk, annak lejárta előtt hosszabbították meg 5 évre a jogi és a rend őrei, pontosabban fura urai, mielőtt a 7 éves szerződés lejárt volna, nehogy jöjjön esetleg egy másik kormány, amelyik felülvizsgálja a többek között a bevezetőmben emlegetett 5000-valahány száz megkifogásolt panasz és jogos panasz ügyében is ezeket, és netán nem adná oda nekik a frekvenciát. Aztán hát ugye ebből lényegében egy dologra lehet következtetni, hogy az elvi politikai szabadságjogok megléte, az cseppet sem jelent gyakorlati szabadságjogok meglétét sem is, vagy sem, mint ahogy történetesen, hogyha valamit papíron aláírok és papíron megvan, az még nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is esélyegyenlőség van, hiszen minden papíron leírt dolog az írott malaszt marad egészen addig, amíg a jogállami eszközök ehhez hátteret, illetve annak megvalósításához hátteret nem biztosítanak. Hát azt nyugodtan kijelentetem, hogy a mellékelt ábra is azt mutatja, hogy itt hátteret nem, hogy nem biztosítottak, hanem nincs is. Még pár szót vesztegetnék arra az alapokmány kitételre, amit idézek, hogy ugye így szólt, hogy a véleményformáló nem szenvedhet zaklatást a nézetei miatt. Hát itt megint ezer egyére tetten érhető a kettős mérce, nem csak az általam már elmondott példák miatt mondjuk, hogy lefasisztázzák, lecigányozzák az egyiket, a másikra meg rossz szemmel se lehet nézni, mert abban a pillanatban elviszi a rendőrség, hanem talán emlékeznek arra az esetre, amikor ugye egyébként az alkotmányos jogaink között is benne van a hangos vélemény nyilvánítás joga a tüntetéseken és az összejöveteleken, amikor egy 19 éves fiatalember a megyesi úrnak bekajabálta, hogy hazaáruló valahol vidéken. Ez volt Loppert Dániel, ha jól emlékszem, vagy Dávid, vagy Dániel, valami ilyesmi. És azon lehet vitatkozni, hogy mondjuk a Tudni illik, hogy mi illik című könyv előírásai szerint helyese, ha az ember bekiabál a bárhonnan a bármit. Hát én azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy nem túl helyes, nem szép dolog bekiabálgatni, hanem várjuk meg, míg találkozunk az illetővel, és mondjuk meg neki. Nem mondom vele, egy kicsit nehéz lett volna találkozni, de benne van a jogaink között. Most ezért ezt a fiatalembert bíróság előtt hurcolták meg, egy fél évig tartott a pere, míg nem a tapolcai bíróság az felmentette, némi rokon szemtüntetések is voltak akkoriban, és én ebben a jelenségben nem azt látom elsősorban bajnak és hibának, hogy történt egy ilyen eset, amikor a jog végül is igazságot szolgáltatott, bár az embernek 19 éves korában egyetemen nem szokott használni egy ilyen kétes procedúra, ezt azért mindenki könnyen beláthatja. Hanem azt tartom nagyon-nagyon károsnak, és ezt sajnos a saját bőrömben is megéltem, hogy olyan mértékben ketté szakadt az ország, hogy ha egy ilyen, vagy maradjunk ennél a bekiabálós példánál, egy ilyen eset megtörténik, akkor az az oldal, amelyik a kijelentés tartalmával, a módszerével, ha nem is, de a tartalmával egyetértett. Ez ugye a román kocintgatás után volt. Az ezt a gyereket, vagy bármelyik önket, akár engem is különböző történések után, idézőjelben ilyen talapzatra emel. Tehát az ő szemükben akár már másnap, vagy hogy is mondjam, bármit csinálna az ember, már szinte nem hinnék el. Tehát bármi gaz emberséget, ha másnap Lopper Dániel lopott volna a közértben, akkor az emberek már nem hitték volna el, mert ugye egyszer meghurcolták, és teljesen igazságtalanul a nevét örökké forgatták, és mocskos cikkeket írtak róla, és azért hőssé magasztosult, hogy ez bírta, és ha ő másnap mondom kifoszt egy közértet, akkor azt mondták volna, hogy ezt is a mocskos baloldaliak ármánykodása miatt van így, és azért írta meg az újság, mert ebből egy szó se igaz. És ugyanez igaz fordítva is. ha valaki ugye baloldalról híresül el valamilyen mondásával vagy cselekedetével, akkor azok emelik egy akkora piedesztára, hogy Árpád vitéz nem sorol, nem taszajtja onnan le, hogyha föltámad akkor se, mert akkor a szemükbe ő lesz a nagy hős. Ez egy borzasztó egészségtelen kettős mércét betonoz be az országba egyfelől, másfelől pedig az igazságnak a magját se tartalmazza, és éppen ezért ferdíti és eltorzítja az emberek gondolkodását. Ha nagyon objektívek akarunk lenni, akkor sajnos ezt a jelenséget szinte naponta tetten érhetjük. Úgyhogy ez nem szép dolog. A tömegtájékoztatás tehát egyáltalán nem a sajtó, hanem a politika logikája alapján működik a legjobb, vagy a legtöbb esetben mi nálunk, azaz lényegében egyoldalúan, kiegyensúlyozatlanul, holott a társadalom nagy csoportjainak, még egyszer elmondom, a médiatörvényben is benne lévő kis passzust, hogy egyenlő eséllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy véleményük az embereket elérje, mert ellenkező esetben véleményhatalom jelenik meg, mint ahogy már nagyon régen megjelent Magyarországon, és ez egyes csoportok javára eltorzítja a demokráciát, ami szerintem nincs, mert van az az alapmondásom, hogy 100 hülye mondja azt, hogy nem forog a föld, jól megszavazza, attól az még forogni fog, ennyit a demokráciáról. Végül, de nem utolsó sorban azt is ígértem, hogy a jogállam eszközei a tömegtájékoztatás korlátozására című érdekes fejezetet is egy pár szóval megtárgyaljuk. Az az igazság, hogy ezt a saját bőrömön is éreztem, mert hát hihetetlen, hogy addig, ameddig én elnök voltam, hogy mit bántották a Magyar Rádiót, és a magyar közéletben szégyenkezve mondom, de én voltam az az ember, aki azt mondta, hogy ebből elég, és megpróbálgatjuk a jogállamiság határait feszegetni, és megnézzük, hogyha valaki gyalázza a Magyar Rádiót, akkor meddig mehet el, és mikor szolgáltat neki igazságot a bíróság. Hát megéltünk néhány olyat, hogy tényleg szolgáltatottan, nem mint hogyha számított volna, mert ezek a sajtóorgánumok újból és újból ugyanazt képesek minden füttyentésre leírni, és elmondok egy olyan esetet, nem idézek most egy bírót, abban az előadáshoz, amivel készültem, ott egy bírónak, aki nagyon próbál tényleg minden erővel igazságos lenni, és írt erről egy szakcikket, és én azt megleltem, a interneten, és hát abban ő leírja, hogy mennyire kevés eszköz van a bíróság kezében, hogy valóban elrettentésül hozzon egy olyan büntetést, hogy valakire hazugnak valamit, vagy nagyon megrágalmazzák, és azon kívül, hogy sajtóperben ugye kötelezi az illetőket, hogy hozzák le, hogy az a hír, amit írtak, vagy az a dolog, amit az illetőről állítottak, nem igaz. Többnyire, és ehhez sincs szankciójuk, ezt is leírja, többnyire minuszos betűvel, nem ugyanazon a helyen, ahol megjelent Sadabad, egy hevenyészet helyreigazítás megjelenik, és az természetesen nem ugyanaz. Az, hogy a magyar jog ebben miért tehetetlen, volna néhány ötletem, de szerintem mindenkinek van, úgyhogy nem mondom el. A lényeg az, hogy még azt se tudtuk elérni, hogy mondom a példát mondjuk Kósa Lajosról, amikor ki akarták készíteni, akkor megjelent bulvárlapban először egy bizonyosban, aztán természetesen az összesben, mert így működik a gangster média. Hatalmas kétkolumnás cikk. Utána ezt, amíg a bírósági tárgyalás be nem fejeződött, és el nem köze nem volt a történetnek az igazsághoz, és el nem meszelték a illető sajtóorgánumot, 3 millió forinttal egyébként, ami a legnagyobb az addigi sajtóperek történetében Magyarországon a legnagyobb összeg volt. Azóta Alföldi Róbert már hetet nyert. A két történet azért érdekes, mert ugye ez mégiscsak egy embernek a illetve egy városnak, az ország második legnagyobb városának a polgármestere, hihetetlen mocskos dologgal rágalmazták meg, ugye, hogy nem is mondom, minden, hátra tudja mindenki, és azon kívül mindenféle egyéb hazugságot is állítottak róla, és látszott az egészen, hogy ez egy akció. Azon kívül ugye a pártjában is, tehát országgyűlési képviselő, közjogi méltóság is, hogyha úgy tetszik, és ennek ellenére megcsinálták. Az Alföldi Róbertet azzal vádolták, hogy a tanítványaival visszaél a tanítványait bizonyos szolgáltatásokra kötelezi, ami természetesen nem volt igaz, megnyerte. A két dolog súlya a közéleti szerepvállalás miatt nem teljesen ugyanaz. Ő 7 millióért, mert hogy ugye azt fogták rá, hogy homoszexuális, pontosabban azt hiszem nem tagadja igazán, de az a lényeg, hogy ezzel kapcsolatban élt vissza valamivel, és nagyon helyesen 7 millió forintra büntették a lapot. Na most ez a bíró ember is leírja azt, hogy nincs a kezükben igazi szankció, és én erre mondom a példát, hogy amikor Kósa Lajossal ez megtörtént, és az a bizonyos lap már sorozatban veszítette el a pereit, mert hiszen ugye bulvár témát mindig kell szolgáltatni, és akkor gyalázni is kell az ellenérdekelt félnek a politikusait, és elvesztette szépen itt sorban mindig, és kollégáim meg egy olyan sajtótájékoztatón voltak, ahol az illető újságnak a főnöke is ott volt. És kérdezték, hogy nem cikézte, hogy már a 7. pereteket veszítitek el, de azért az rossz. Az előbb még azt akartam mondani, hogy még azt se értük el, bocsánat, csak nem fejeztem be a gondolatomat, mert csapongtam, hogy megjelenik ugye két kolumna először, utána minden áldott nap írnak valamit, és utána megjelenik majd ilyen mínuszos hírben a sajtóhelyreigazítás, még azt se értük el, hogy ugyanannyi terjedelemben, ugyanannyi napon át ott legyen üres, és írja rá, hogy ezt mindig a helyreigazításnak a szövegét írja rá, ez volna valami, ezt se csinálják meg, ki érti ezt, hogy miért, tehát én nem értem. Na és azt válaszolta ez az ember, mikor mondták, hogy ez nem ciki, ugye, hogy sorozatban széles vigyorral mondhatnám röhögéset, ugyan már nekünk sokkal többet megért volna. Na most, ameddig ilyen az erkölcs, addig nincs is remény. Ezért mondom én, hogy nem 3 milliókra, meg 7 milliókra kell büntetni, hanem 300 milliókra, meg 700 milliókra egy esetben. Mert tudnélik, akkor majd a tulajdonos, aki a pénzember és ott fogja a dolgot, majd szépen eldönti, hogy megéri-e neki a hazugság. Ha még annyi se, akkor az azt üzeni a tisztelt bíróságnak, hogy ennek a palinak még több pénze van, és akkor majd meg kell büntetni 2 milliárdra, meg 3-ra, és ha még az se jó, akkor 10-re, és így tovább. De 3 milliónál a szószoros értelmébe kiröhögik az embert, és szembe röhögik. Tehát tulajdonképpen ott tartunk, hogy nem csak a szólás, a sajtó és a véleményszabadság nem érvényesül Magyarországon, hanem még az is színesíti, hogy ráadásul hiába nyer az ember pert vagy perek tucatjait, igazi elégtételt nem kap, mert valószínű, vagy valóban az a válasz rá, hogy ó öregem, ezt bármikor még egyszer meg tudjuk ismételni, mert vagyunk olyan gazdagok, hogy te elmehetsz a fészkes fenébe a kis koszos 200 000-del, meg 600, meg 1 millió, meg mondom két ilyen kiugró izét, amit persze mindegyik fel ajánlotta mondjuk a Kósa a debreceni Kenézi Kórház gyerekosztályának, mert jól megszüntették most az idén, de ez egy más kérdés, mert még ez évekkel ezelőtt volt. A lényege annak az egésznek, hogy én még erre azt is hozzáteszem, és hazabeszélek, mert nekem is vannak ilyen pereim, hogy én nekem mocskos pénz nem kell, de mondjuk a bíróság lehetne úgy, hogy ott vannak azok a karitatív szervezetek egy kalapba betéve, amelyeknek mindenki pontosan tudja, hogy melyek ezek, amelyeknek nagy szüksége van, és az élet amúgy is szerencsén is alapszik, aki ezt tagadja, az annak nincs igaza, már olyan értelemben szerencsére, nagyon sokféleképpen nevezhetjük, de a mi nézőpontunkból minden esetre olyan, ami mi dolog nem befolyásolható. Belenyúlnának a nagy kalapba, az illető megkapna egy normális összeget belőle, amennyiből kifizeti a perköltségét, amennyi eszmei kár, az bizony meg lehet állapítani, származott neki belőle. A többit a kalapból kihúzott, jó, dévai gyerek otthon, vagy a Heimpál gyerek kórház javára, tessék parancsolni, oda befizetnénk. Az volna egy igazságosság, de ehhez úgy látszik bölcs Salamon kellene, am meg nincs. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szomorú dolog. Ehhez a témához végezetül, hogyha megengeditek, akkor felolvasok egy kis írásnak egy részletét, azért is szorongatom itt ezt a kis lapot, ami a jelen erkölcsi állapotunkról nagyon sok mindent elmond. Végül is azt hiszem, hogy most bele akartam az imént, csak ránéztem az órára, kezdeni abba, hogy miért is alakulhatott mindez így sajtótörténetileg. Nagyon hosszan tudnék erről is beszélni, majd egyszer talán máskor. Minden esetre, ha ezt a kis példát elmondom, akkor annak az anzásított lényegét mindenki megkapja. Van egy Új Idők című rap, ami nagyon-nagyon jó, nemzeti konzervatív érzelmű emberek írják, de nem terjesztik sehol az újságárusok, mert ingyen éri az összes kollega, nagyon neves újságírók is írnak bele. Így írt egészen a nagyon közelmúltban bekövetkezett haláláig Regős Sándor kollégám, aki egy nagyon neves televíziós volt berlini, meg varsói tudósító, aztán elzavarták Szegedre. Egyébként ő is pécsi, hogy ott alapítsa meg a városi televíziót, amikor erre a Magyar Televíziónak nyílt lehető. Azt megalapította nagyon szépen. Aztán volt Stuttgarti, a rendszerváltás után Stuttgarti főkonzul, meg minden ilyen, és végül most már 70 évesen a Magyar Rádióban, a kuratóriumban, a tulajdonosi testület felügyelőbizottságának az egyik tagja volt, még a régi MDF-esek delegálták. Egy végtelenül jó tollú újságíró kollega és egy végtelenül becsületes ember volt. Hátrahagyott 2 darab gyereket, a 2 televízióst, mind a 2 már kirúgták a Magyar Televízióba, de dolgozgatnak itt-ott. Szóval egy nagyon-nagyon rendes ember volt, és nagyon szomorú volt a halála most júniusban, június elején. Nos, 2006. januárjában írta az Új Időkbe ezt a cikket, mégpedig abból az alkalomból, hogy évvégi mérleg egy nem normális szemszögéből, ez volt a cikk címe, és 7 vagy 8 ilyen kis történetből áll. A címnek megfelelően, mert a vége mindig, mindegyik kis történet az volt, hogy ami a Kibédi Ervin valahai sanzonjának, azt még a fiatalok is talán tudják, mert néha leszokták játszani, aminek az a refrénje, hogy én nem hiszem, hogy normális vagyok. És ennek mintájára találtak ki, és ez a fűzér, ez nagyon napjaink jellemzője volt, sajnos az egész nincs nálam, csak a sajtóra, pontosabban a Magyar Rádióra vonatkozó rész. Akkor volt decemberben a második elnökválasztás az én lelépésem után, amíg sikertelennek bizonyult. És a harmadik lett aztán sikeres, és mondom, ennek a kis évvégi mérlegnek ez is egy fejezete volt, de csak az egyik. És a Regős is ott volt azon az elnökválasztási procedúrán, hiszen a kuratórium valamennyi tagjának jelen kell lennie. És ott ugye közösen meghallgatják a jelöltet, aki viszi a dolgozatát, és ott válaszolgat a kérdésekre. Nos, innen szó szerint idézem. A rádió elnöki posztjára pályázó egyik jelölt bemutatkozásának mottójaként Herczeg Ferenc egyik írásából idézett. A rádió kuratóriumának elnöke Gellért Kis Gábor és Agárdi Péter MSZP-s kurátorok egybehangzóan kijelentették, ezzel az alapállással nem lehet valaki a rádió elnöke. Mármint ha Herczeg Ferencet idéz. A kifogásolt idézet így hangzott. A sajtó szabadsága a nemzeti, nem pedig néhány szerkesztőé. Ilyen mentalitással nem lehet valaki a Magyar Rádió elnöke. Folytatom. Agárdi Péter a kibontakozott vitában szélsőségesnek nevezte az írót. 1982-ben ugyan ő Márai Sándort illette ezzel a minősítéssel, amikor, mint Acél György jobbkeze, nacionalistának nevezett engem, mármint Regős Sándort, az írót, mert az író, mármint Márai, Halotti beszéd című versét akartam beszerkeszteni a Szegedi Televízió egyik műsorába. Ez az ember ma is döntési helyzetben van. Ezen még mindig felháborodok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. Na, én azt gondolom, hogy azért is jó ez az írás, ez az egész írás, mert ez a dolog lényege, és talán mindennek, az összes nyomorunknak a lényege, amit most itt ebben a kis írásrészletben sikerült más tollával ékeskedve elmondanom, hogy ezek az emberek még mindig döntési helyzetben lehetnek ebben az országban. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Azért még egy kis idézetet hoztam, mert ez itten hozzácsatlakoztattam, hogy hol is a baj. Március 15-én megkértek valahol, hogy mondjak valami ünnepi beszédet, és eszembe jutott egy gondolat, de ahhoz pontosan kellett idézni a 12 pontnak azt a részét, amit nem szoktunk egyébként mindig pontosan idézni, hanem úgy, hogy a politikai foglyok bocsájtassanak szabadon, úgy szól, ugye a politikai státus foglyok bocsájtassanak szabadon. És gondoltam, hogy egy ilyen könyvemben, ami szép számmal van otthon, egy ilyen régi múlt előtti századból valóból megkeresem én ezt a 12 pontot, és meg is kerestem. Sikerült az úrbéri terhek megszüntetését is, meg ilyeneket is szó szerint leírnom, mert gondoltam írásban megjelenik, nem, hogy már valami hülyeséget írjak. És ott rábukkantam egy kis történetre, amit szintén idéznék. Ez március 14-én játszódott 1848-ban, azt hiszem Vahot Imre írta le, amikor a Pilvaxban a márciusi ifjak már szinte mindent megbeszéltek, ami másnap következett meg, ami másnap mint teendő rájuk várt. Így szól az idézet. Midőn a teendőkben legnagyobb részt már megállapodtak, Petőfi felszólal, és azt mondja, hogy a holnapi nagy napra neki is van valamije, ami bizonyára lelkesítő hatást fog kelteni, és ezzel egy összehajtogatott iratot vett ki zsebéből, amelyen az ő szép szabályos betűivel egy vers volt írva. Kérték, hogy olvassa fel, de nem akarta, majd holnap. A költő egyik barátja, Szikra Ferenc Jurátus azonban véletlenül megpillantja a költemény kezdő sorát, mely imígy hangzott. Rajta, magyar, most vagy soha. Barátom, szól a költőhöz Szikra. Előbb talpra kell állítani a magyart, aztán rajta. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hát... nagyjában egész évben ennyit a sajtóviszonyokról, amik nagyon elkeserítők jelen pillanatban is a Magyar Rádió közszolgálati mivoltában most kezd tökéletesen megszűnni, és azt gondolom, hogy ezzel a 82 éves Magyar Rádióra keresztet is vethetünk. Teja lett belőle? Nem semmi. Úgyhogy nagyon szomorú időket élünk minden tekintetben, de azt látom én magam részéről, hogy sajnos egyik politikai erőt sem tudom dicsérni e tekintetben. Nem csak azért, mert a hazabeszélek értelemszerű, mert mindenki arról tud a legtöbbet, arról az intézményről, ahol dolgozik, mert az utolsó nemzeti intézményt is ugye bedöntik most, hanem azért is, mert én úgy gondolom, hogy vannak nemzeti alapnormák, amikben egyrészt meg kéne állapodni, és ez nem történt meg, másrészt viszont ezeknek szenteknek és sérthetetleneknek kellene lenni. Ezek olyan alapnormák, amiken lehet vita, hogy mi kerül bele ezek közé. Az én ízlésem szerint, természetesen senkivel nem beszéltem meg ezt a dolgot, de az én ízlésem szerint ebben a minimumban mindenképpen benne kellene lenni a nemzeti intézmények fenntartásának. Sok mindenre gondolok, de hagyd mondjak néhány példát, mondjuk hogy nincs azon vita, hogy egy országnak kell Magyar Tudományos Akadémia, természetesen még mielőtt bárki bármit gondolna ezektől az intézményektől, nagyon jól lefektetetten, nagyon jól pontokba szedve el kell mondani, hogy mit várunk. Tehát nagyon szigorúan ellenőrizni kell őket, tehát nem úgy van, hogy adok a rádiónak 16 milliárd forintot, és azt csinál, amit akar, hanem elmondom, hogy mit várok tőle, mint közszolgált intézménytől. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia, hogy a magyar tudomány és a magyar kutatás az mindig azt jelentesse, amit Széchenyi óta gyakorlatilag kisebb-nagyobb hibával, de mégiscsak nemzetközi dicsőségünket megalapozva jelentett. Kell mondjuk például a Magyar Állami Operaház, mert egy magát zenésznek tartó nemzet, Kodály és Bartók örökösének tartó nemzet, vagy Erkel örökösének tartó nemzet a zenei intézmények nélkül nem lehet meg. Így természetesen a Zenei Akadémia, néhány kiemelt egyetem, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió és a Magyar Távirati Iroda, és a Nemzeti Színház. Na most az minden politikai erő szégyene, teljesen mindegy, hogy ellenzékben létezik, vagy nem ellenzékben, hogy mondjuk például azt olvasgatjuk itt hosszú hónapok óta, hogy most mi a fene legyen a Nemzeti Színházból. KHT, ABC, befogadó színház, mit tudom én micsoda, már minden előkerült, egyszerűen egy vicc. És ezen lehet vitatkozni, persze jól el lehet a lényeges dolgokról terelni a figyelmet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezekben így megállapodnánk, egyből már könnyebb lenne az életünk, és a marakodás az nem volna olyan nagyon-nagyon kézzelfogható, mint napjainkban, de mondom még egyszer, mindegyik politikai erő hibájából ez nemhogy nem valósult meg, hanem még kósza gondolatként sem hallottam sehol fölvetni. Valaki, akinek mondtam ezt az egész gondolatot, az egyébként azt mondta, hogy ez mindig nagyon szerényen kezdjük, és ez nem jó, nemzeti maximumnak kell levezni. Mondtam, hogy az nem biztos, ezen nem érdemes vitatkozni, de lassan már ott tart ez a nemzet, hogy tényleg maximális erőbedobással kellene neki megneveznie maximumokat, ami jó sok lenne, és hogy eddig és ne tovább. Mert én úgy látom, hogy ami itten erkölcsrombolásban és egyáltalán nemzeti érzelem rombolásban zajlik, az egész egyszerűen soha nem volt még ebben az országban, pedig jó néhány évtizede igyekeznek, hogy ez így legyen. Nem mondom azt se, hogy ez kizárólag magyar jelenség, ez a globalizációs jelenség, minden kétséget kizárólag, de az is biztos, hogy más országokban a nemzeti érdekek érvényesítése úgy tűnik, hogy sokkal könnyebb, mint nálunk. Itt nem. És az, hogy bárhol is az általam ismert országokban ilyen iszonyatosan csatlós lenne a sajtó, arra én nem tudok példát. Én nem tudok példát, de hát rendre mindenféle olyan nemzetközi szervezetek, amelyekre én mindig dühösen azt mondom, hogy menjenek haza és ott kutakodjanak. Tudjátok, biztos, hogy ilyen jelentés, meg olyan jelentés, meg freedom, meg nem freedom, van mit csinálni a hazájukba is, de ugyanakkor ez nem teszi semmisé azt, hogy bizony kellenének ilyen független magyar értelmiségiekből álló intézetek, amelyek nem a holdudvarokhoz tartozván képesek arra, hogy rendre az aktuális hatalmat vagy a politikai élet elitjét figyelmeztessék arra, hogy mi a teendő elvtársak. Mert ez nincs meg, és mondjuk arra is, hogy a csatlós sajtó akár még oldali legyen is, az valahogy nem jól végzi a dolgát. De sajnos sokak szerint a föníciaiakat kell átkozni, én nekem ez eszembe se jut, hanem azt az embert, amelyik letért arról az útról, amelyre őt Isten rendelte. Ezt nagyon könnyű megkeresgélni a hatályos szakirodalomban, hogy mi az az út, és nem olyan nehéz betartani, mint ahogy messziről tűnik, vagy mint ahogy sokan gondolják. De mert erről alaposan letértünk, a büntetés az azt hiszem, hogy most van, és sajnos a későbbiekben várható. Nem feltétlenül csak Magyarországra gondolok én, hanem az egész világra, mert egyben teljesen biztos vagyok, ha úgy tetszik még az, hogy itt magunkat legyezzük, az is annak köszönhető, hogy ez a föld, benne a mi országunk, ez így nem fog tovább működni semmilyen szempontból. És igaz az a Hermész Trist Megisztoszi mondás, ami egyébként krisztusi mondás is, hogy mind fent, úgy lent, mert a természet csak arra válaszol, amilyenek mi vagyunk, és háborognak az emberek, teljesen abnormális jelenségeket produkálnak, abszolút kilengenek, extrémitásokkal van tele a világ, és meg kell nézni, extrémitásokkal van tele a természet is. Egyet viszont nagyon jól megjegyezhet mindenki, ezt a törvényt még nem írta felül senki, nincs az a párt és nincs az a miniszterelnök, aki ezt felül tudná írni, hogy mindig a természet fog győzni, és az Isten. Nem kell próbálkozni a legyőzésével. Jaj. Már még egy harmadik gaztettet is el fogok ma követni, úgyhogy az a helyzet, hogy sajnos én így látom a dolgokat, és ez egy nagyon-nagyon szomorú, mint helyzet, tessék parancsolni. Majd fordítom. Hát, hogy a második kérdésre válaszoljak először, tehát hátulról kezdjem. Az újságíró képzés éppen olyan megosztott, mint az ország lakossága politikai vonalak mentén. És éppen olyan aránytalan, bár történnek erőfeszítések, de nem elegendőek, éppen olyan aránytalan, mint amilyen az ország sajtó állapota. Tudnilik, sajnos az oktatáshoz is, az iskolához is pénz kell. Jelentem, én eddig még mindig ingyen oktattam. Elmondok egy példát évekkel ezelőttről. Még azt hiszem 2000-ben történt meg, elmentem, ez megint csak az, hogy a gyakorlati példákból jobban meg lehet érteni a nyomorunkat, hogy 2000-ben meghívtak mondjuk Szolnokra, de tényleg oda hívtak meg, és egy olyan társaságba, amelyik ilyen kvázi több éves ilyen összeszokott társaság volt, jó nagy, sok nyugdíjassal egyébként, de ilyen szabad egyetemszerűket tervezett, és gyönyörűen be is osztották, és hetente vagy két hetente voltak az előadások, arra én már nem emlékszem pontosan. Szépen elkocogtam, felkészültem, elmentem Szolnokra, és elmondtam a mondandómat, utána jót beszélgettünk, oda 110 kilométer, vissza 110 kilométer, ott 2,5 óra, mi egymás. És a végén a tanfolyam vezető, akik azóta a legjobb tudomásom szerint klubbá alakulták és folytatják ezeket a fejtágítókat, de már ilyen angol foteles klub hallgatóként, az fölállt és mondta, hogy urak, elvtársak, a jövő heti vagy mondjuk a két hét múlva kezdődő előadás az elmarad, mert az illető, aki jönne, az nem vállalta, mert nem tudjuk megfizetni, szóval mi annyi pénzt nem tudunk fizetni. Hát, kaptam egy csokor virágot, kocogunk kifele, ismertem az illetőt már egy jó ideje, és mondom neki, hogy Józsi, elmondaná, hogy ki ez az illető? Hát persze, elmondta. Az egyik neves politológusunk a baloldalról, egyetemen is tanít, meg mit tudom én. És mondom, Józsi, azt is elmondaná, hogy mennyi ez, amit maguk itt nem tudnak megfizetni? 2000-ben volt. 150 ezer forint plusz úti költség, és egy óra, nem több. Na most ezek akkor, név és cím a szerkesztőségben, ezek akkor így dolgoztak. Na most így indulnak a tanfolyamaik is, hogy az egyik volt kollégám tanfolyamait, amiről ugye olyan egyetemnek nevezték, de olyan sok pénzbe került, és ezt meg is támadta az egyik egyetemista, legjobb tudomásom szerint bíróságon. Egy kalap, első fokon kalap pénzt elszedtek tőlük, és hozzánk rádióba bejelentkeztek ilyen leánykák, meg legénykék, hogy hát ők elvégezték ezt is, ezt a kommunikációs szakot, és hát nagyon jönnének, és jöttek szegények, és nagyon szorgosak, és jaj, mondtam én, hogy jön lesz még harmadik is, de az előbb ráültem, és vizes lett, az meg nem jó, mert hogy annyira meleg van. Na és a lényeg az, hogy a nagy semmit tanulják, de szószoros értelme. Nyilván vannak érdekes előadások, de nincs benne rendszer. Na most magának válaszolva azt tudom mondani, hogy újságírást, rádiózást, televíziózást nem lehet egyetemen megtanulni. Lehet olyan tudományokat tanítani, amint ez volt 53 előtt vagy 55 előtt, akkor szüntették meg, azt hiszem, létező sztálini időkben, hogy tanítok sajtótörténetet, tanítok történelmet, mondjuk egy újságírónak, valaha menni szándékozó emberkének, tanítok nyelveket, tanítok politológiát, tanítom a, nem tudom, szóval államberendezett államjogot, római jogot. Összetudnék állítani olyan tananyagot, tanítok szónoklatot, nyelvtant. Nem is tudjátok, hogy mennyire szükség lenne rá. beszédet, ezt azt, de azt, hogy úgy általában véve hozzácsapom valamilyen szakhoz, és most kommunikációként tanítok, és akkor azt hiszik szerencsétlen gyerekek, hogy ők bejelentkeznek egy rádiónál, vagy egy televíziónál, vagy akár egy újságnál, egy cikket mondjuk meg nem íratnak velük még véletlenül se, és ők már mindjárt ott megfelelnek, nem. Ezt a munkát kizárólag csak szerkesztőségben lehet megtanulni. Tehát semmi értelme nincs annak, hogy akár jobb, akár baloldalon magukat felsorakoztató emberek újságíró iskolákat nyissanak, csak olyan feltétellel, ha ezeket az általam emlegetett tárgyakat oktatják, de akkor azt nagyon komolyan, nem ilyen gyors talpalókor, hogy egy hónapig minden hétvégén találkoznak, és akkor már okleveleket bocsájtanak ki, mert ilyenek is vannak, szép száma, rengeteg van. Tehát úgy gondolom, hogy ez a dolog sincsen rendbe téve. Ugyanakkor a rádió tapasztalata az, hogyha valaki odajön, mondjuk a legtöbben közgazdász, mérnök és bölcsész szakról vannak, néhány elvétve orvos is akadt mindig, de hát értelemszerű, hogy egy olyan jobban meghatározott szakmából kevésbé jönnek, és az nagyon jó. Tehát én mondjuk közgazdaságit végeztem, és mikor elvégeztem, azt mondtam, hogy inkább a Debreceni Nagy Templom tornyáról ugrok le, mint hogy én vállalatnál közgazdász legyek, mert azt nem érdemli meg egy vállalat se. Ellenben azért nagyon jól tudtam hasznosítani azokat a dolgokat, mert nagyon fontos, hogy mondjuk egy újságíró ezeket a tolvajnyelveket értse, mert a sok idióta az megpróbál úgy beszélni mindig, ez az örök ugye hivatalos riportalany és riporter közötti csatározás, hogy úgy beszél, hogy direkt, hogy senki se értse meg, mi félszavakból is értjük egymást, tolvajnyelv a, különösen a politikusok között van, és ha az ember kellően jól használja a szakmájának a fogásait, akkor meg tudja magyarázni, úgyhogy mindenki megértse, és akkor az már nagyon jó. De ugyanez az élő és a nem élő műsorok közötti különbség, hogy a mai gengszterek már marhára megtanulták, hogy hú, élő, behívnak 10 percre, én azért utálom az élőt, mert ha beszél, ki tudja beszélni olyan dolgokkal, amit meg se kérdezett az ember, csak azért, hogy elteljen az idő. És hát egyszerek látni, hogy a televíziókban hát így kész, feláll, jön a másik, mit tudom én, csak én mindig az a duma, már egy ilyen riporteri örökbe vett beszéd, hogy hát sajnos lejárt az időnk már, azt nincs kedvem, vagy nincs időm megkérdezni, stb. Amikor az ember vágottan készít riportot, tehát az, hogy hablatyolhatsz apukám 33 percig, akkor én utána mégis megkérdezem, na akkor ezt kérdeztem ezelőtt egy fél órával, most tetszik rá válaszolni, vagy nem tetszik. Ha azt mondja, hogy nem tetszek, nagyon jó, ha bennmarad, mert akkor igazolni tudom, hogy nem én vagyok hülye, hanem megkérdeztem. De ezeknél a tévében ilyen élősdít játszó embereknél az van, hogy néha biztos, hogy nem ő a hülye, de nincs ideje megkérdezni, mert elbeszélt az időt. Tehát ez is mutatja, hogy szakmai fogásokat csak élőben, már úgy értem, hogy élesben lehet megtanulni, és ennek a terepe bizony vagy az újság, vagy a rádió, vagy a televízió. És nem az, hogy elméletben elmondom, jól elmondom, hogy hogyan kell csinálni riport. A másik kérdésre, illetve a kérdés első részére az mi is volt, hogy miért vagyunk ilyen, hogy tessék? Ja, igen. Hát én nekem a sajtó, mondjuk itt sokszor szóba került a sajtó és az erkölcs viszonya. Erről nekem az a véleményem, hogy mikor a sajtó és bárminek a viszonyáról beszélünk, tulajdonképpen mindig a társadalom és bárminek a viszonyáról beszélünk. Mert a sajtó csak azt tudja tükrözni, ami a társadalomban van. Úgy kezdtem, azt hiszem akkor még nem volt itt, hogy természetesen tud torzítani. Tud görbetükör lenni, és ez csak ritkán jó pofaságból, mert mondjuk egy Ludas Matyi az görbetükör volt, és voltak jó dolgok is benne. Az lenne a dolga, hogy tükröt tartson a társadalom elé, az egyének elé és a közös dolgaink elé, de nem azt csinálja, hanem nagyon gyakran torzít, kihagy, betold, hamisít, stb. Ez nem feladata, idáig csak torzult. De emögött annak a pénzvilágnak a csatározása van, amelyik annak a bizonyos sajtóorgánumnak mögé állt, pontosabban működteti. Tehát én azokkal is szoktam vitatkozni, akik negyedik hatalmi ágnak nevezik a sajtót. Én azt mondom, hogy ez nem létezik. Tudnélik, abban a pillanatban létezne, hogyha egy tökéletes magánember kezdene el egy sajtóorgánumot létesíteni, vagy még inkább sajtóbirodalmakat felépíteni, ami azt jelenti, hogy mondjuk neki van valahonnan az egekből pénze, és senkitől nem függ. Tehát nem függ ettől a pártól, attól a pártól, ettől a tőkés csoporttól, attól a tőkés csoporttól, de tudjuk, hogy ilyen elméletben van csak. Mert valójában mindenkinek, akinek van pénze, az beletartozik valami olyan csoportba, hogy őt bosszúból ki tudják készíteni, azt hiába van neki sok-sok milliárdja, egyszer csak op fejbe lesz lőve. És ez Magyarországon élő valóság. És az a nagy piszkos helyzet, hogy erre kéne a független hatalmi ágnak, a bíróságoknak mondjuk például ügyelni, hogy ezek a torzulások, meg az államhatalom ellenőrző része is azért volna, hogy ezek ne következzenek be. Na most ezek megvannak, csak ezek is megvannak véve az esetek többségében. Holott, hogyha tényleg függetlenek volnának ezek az intézmények, akkor a népképviseletet valóban megvalósítva bizony ezeket a vadhajtásokat, a pénzhatalom vagy a bármifajta diktatúra, politikai diktatúra vadhajtásait mindig le lehetne nyesegetni, de jelenleg, aki ezt nem látja, az vakember, vagy inkább világtalan. Aki nem látja, hogy a vadkapitalizmus korszakában élünk most, az tényleg vakember, minden a szószoros értelmében, mert ott élünk, és úgy látszik, hogy amíg itt ezek a csatározások le nem bonyolódnak, addig nem fog normalizálódni a helyzet. Ez nagyon szomorú, de végül is lejátszódott mindenhol máshogy, aranyásoknál, úgyhogy az előtte levőt mindig fejbevágta, mikor az nem látta, és akkor ő érte el az aranyat, most nagyjából ugyanaz folyik, csak a korszellemhez alakított módszerekkel. Itt volt az úriember, és utána maga. Nem baj. Jaj, hozzáragadtam. Tényleg az. Most ideálok, hogy fáradjak egy kicsit, de...
Úgy érzem, hogy a fejünk tetejére csinálnak, és eltűnik, lenyeljük,
hát ez így van.
Sincs, ami már biztosítékét csinálnak.
Én úgy gondolom, hogy ezek, ja, bocsánat, igen.
Szóval tesz, és akkor tényleg elfordulok a világtól, de azért... Nem csak az ég, hanem a föld is.
Igen, de úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, lehet, hogy meglepő lesz a válasz, ezoterikus dolgok egy kicsit. Soha senki a földön nem tudta megmondani, nem tudja megmondani azt, hogy mikor lesz apokalipszis. Sose tudta megmondani, hogy mikor fognak kirobbanni például forradalmak. Ha végignézzünk a világ történelmén, néha még nevetünk is azon, hogy édes Istenem, micsoda hülyeségektől robbantak ki forradalmak. Mária Antoinette mondott egy baromságot a nép előtt, meg ehhez hasonló. Szóval annyiban ezoterikus, hogy nincs az a titok a kezünkbe, hogy a nagy tömeg megmozdulásoknak az idejét meg tudjuk jósolni. Biztos, hogy lesznek, mert ha ugye a világon a természeti erők nagy különbséget tapasztalnak, akkor elindul a szél egyik irányból, a másik irányból is, és egyszer csak vihar formájában az átmeneti békét megteremti. És mondhatnék még hülyeségeket is, de fizikusok ennél sokkal jobb példákat tudnak mondani. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy az egyensúly mindig felbomlik, de mindig jön valami, ami aztán helyreállítja. A Földön valószínű ez a dolgunk, hogy tanuljunk, ilyen nagy összeütközések árán is. De ezek mindig eljönnek, csak nem tudjuk megmondani. Úgy látszik, hogy addig nevelődnünk kell magunknak is, és sajnos megélni olyan élményeket, amiket, ha nem is esetleg olyan durván, mint ahogy maga átélt, át kell élnünk, hogy gyávák az emberek, át kell élnünk, hogy nagyon sok az áruló köztük, át kell élnünk, hogy a saját érdekeikért sem tudnak megküzdeni, át kell élnünk, hogy agyatlan fogyasztókká váltak, hogy elemi érdekeiket nem veszik figyelembe, és nem tiltakoznak, amikor a gyerekeiket rontják meg. Az élet feltételét próbálják tőlük elvenni, vagy más szokásokra szoktatni őket, mint amit az élet ad. Az élet a legnagyobb kincs, és nagyon kíváncsi volnék, amikor valaki egy nagyon más gondolkodású vitatkozik olyan dolgokon, amin szerintem nem lehet vitatkozni, és valaki erőszakkal mondjuk lenyomná a víz alá, és akkor azt mondaná, hogy hát ez van, ez jutott nekem, és nem kapálódna, és nem tiltakozna. Az élet ösztön az mindig ki kell, hogy jöjjön az emberekből, ha nem, akkor azok kihalnak, és meg is érdemlik, hogy kihaljanak. Előfordult már ilyen növényekkel, állatokkal, és vélhetően emberekkel is, nem tudjuk 100%-osan bizonyítani, de valószínű, hogy ők is tudásak voltak abban, hogy eltűntek a föld színéről. Ha hagyjuk. Az biztos, hogy van egy mondás, az, amit én az anyai jó barátomtól, Szepesvárjától tanultam. Régen mondom, de csak nem régen fogtam fel az igazi értelmét. Vannak szavak, mondások, közmondások, esetleg versrészletek, meg nagy gondolkodóknak a nagy mondásai, amit az embernek sokszor évekig, vagy talán évtizedig is ízelgetnie kell, és egyszer csak azt mondja, hogy hopp, most értettem meg igazán. Ez pedig úgy szól, hogy a csoda az egyetlen realitás a Földön. És úgy járt az agyam, és értettem is, meg nem is, és egyszer csak megvilágosodtam, nem tudom elmondani, hogy miért, és nem tudom elmondani úgy, hogy más is megértse, de abban teljesen biztos vagyok, hogy a csoda az egyetlen realitás a Földön. Minden másba jöhettek olyan dolgok közbe, hogy az nem valósul meg. Csoda meg fog történni, és meg annyiszor meg is történik az ember saját kis tyúkszaros életében is, de ez most globálisan is igaz, hogy a csoda az egyetlen realitás. Tehát nekünk tulajdonképpen az én nézetem szerint csak egyetlen dolgunk van itt a Földön, ami persze sok apró dolgot jelent, hogy emberhez méltó módon elviselni azt, amit az élet elénk hoz. És annak megfelelően, tehát embernek megfelelően, ami már-már istenség, hiszen saját kép mására teremtett bennünket, tehát annak megfelelően fogadni a csapásokat, örömöket, mindent, és annak megfelelően viselkedni. És amit maga kifogásol, pont azokon a pontokon törik meg az embernek az emberhez méltó viselkedése. És akkor mindig megkapjuk a fejünkre. Magyar nép szerintem most már Mohács óta azt kapja meg a fejére, hogy minden hülyeségen össze tud vitatkozni, holott nagyon jól felfogja, hogy azért van egy-két olyan közös cél, ami mindannyiunknak, szinte leszámítva az ördögökhöz tartozókat, célunk lenne, és az utolsó pillanatban valami mindig összevész. És akkor mondjuk, ha a politikai életet nézem, kis pártocskákra bomlik, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy most egy a cél, azt megcsináljuk, és utána kezdünk el vitatkozni olyanokon, ami eddig nem tetszett. Ez nagyon-nagyon érdekes jelenség egyébként, de létezik. Magyarul nem tudok válaszolni a kérdésére. Tessék parancsolni.
Több kérdés is jelzett el szemtőben, de nyilván valamilyen okozati kapcsolatban vannak egymásról, talán a legvégét ennek a legelőször, hogy ön szerint a magyar független bíróság mennyire független?
Azt mondják a jogászok, hogy így összegészében tulajdonképpen sem ennyire. Amúgy pedig vannak nagyon-nagyon csodálatos egyedei, akik ugyanúgy a bőrüket viszik a vásárra, és néha még a szellemi bőr vására a vitele kellemetlenebb, mint a fizikaié, mert ugye a napi, mindennapi munkájuk küzdelmeiben fogy az erejük, és őrlődik fel, mert pontosan tudják, hogy mivel kell szembeszállniuk, és pontosan a saját lelkiismeretüknek megfelelően próbálnak ítélkezni, amibe egyébként való igaz, hogy a politika rendre beleszól. Példákat tudunk, hogy mikor volt az, amikor föl lehetett keresni, akár Attillától is tudunk ilyen példát, hogy föl lehetett volna keresni bizonyos politikusokat, hogy intézzen el ezt, meg azt, meg amazt. Nem tudom, és sokat járt az agyam például azon is, de nem jutottam ötről alatra még véletlenül se, hogy vajon mennyire kellene a független magyar bíróságnak, a jogalkotói rendszernek beleszólni abba, hogy mondjuk egy politika milyen jogon függet, vagy titkosít közös dolgunkat 90, meg 80, meg 120 évekre? Vajon hogy van? Mondhatja, de akkor nekem nem merje a szájára venni azt, amiben én úgyse hiszek, tehát a demokráciát, meg ilyen hülyeségeket, ugye? Az népképviseletet jelent, mikor kérdeztek meg bennünket arról, hogy mondjuk az olajügyleteket 90 évre titkosítsák, vagy sem? És milyen alapon titkosítja? No, vajon? Nem közös ügyünk, nem a mi pénzünkből szőkítettek, tarkítottak, vagy feketítettek? Hát ki tudja ezt? Úgyhogy ezeket a dolgokat én egyáltalán nem értem, és csak arra a logikai, majd valaki egyszer biztos megcáfolja, én egyelőre arra jutottam, hogy nem független itt senki az ég egyet a világon, mert különben ha az lenne, akkor ha másnak nem, egy törvényhozó hatalomnak, vagy magának, az ítélkező hatalomnak kellene azt mondani, hogy bocsánatot kérek, most egy kis nyomorult áruházi tolvajt bekasztizok, azokat pedig, akik mondjuk a milliárdokat, hát 1000 milliárdokat lopták el, meg megöltek embereket, mert nagyon jól tudjuk, hogy például az olajbotrányban titokzatos halálok is történtek, meg milyenek, azok meg ott legfeljebb az albán bérgyilkos lesz majd jól elítélve 3 évre, vagy hogy van ez? És a lényeget sose tudhatjuk meg, holott a mi bőrünkre is ment a játék. Hát hogy van ez?
Hát
a sajtó a legnagyobb, legerkölcstelenebb csatlós.
Most én volt az, hogy vannak törvények. Nagyon...
Van, azok vannak. Tehát, rám vonatkoznak, másokra meg nem.
Vannak törvények, és van ilyen szintű logika van ezekben a törvényekben, de még ezt a törvényt sem tartják be, hogy az előadás van, amiben
hát, így van.
Bizonyos értékig nem tartják be. Ugye tudunk olyan folyamatban, hogy a becsületsértési perek meg nyelmások volt az előző és az előző választásokon. Volt egy újságíró, akit börtönre ítéltek, nem valóban újságírót.
Igen.
Igen,
börtönbüntetést javasolt neki a tisztelt bíróság. Jó, hogy nem halált, azt csak azért nem, mert eltörölték. Igen. Miközben naponta a hihetetlen jogsértések, vagy mit tudom én, mik követődnek el az újságokon keresztül, tehát a csatlós újságokon keresztül, éppen a Végalpár Sándor írta egy köznapló című írásában, valami miatt eltettem, mert van benne ezen az oldalon egy név, és azt mondja, hogy így szól, ezt tényleg érdemes meghallgatni, hogy Irkát mindenfélől azt mondja, mégsem emiatt érzek veszélyben bizonyos embercsoportokat. Mert mi ez ahhoz képest, hogy újjászületni látszanak a 20. századi sajtó megvehető és mindenre hajlandó skríberei. Azok, akik az óriásira nőtt államadósság helyett terrorveszélyről írnak, akik nem arról cikkeznek, hogy a tisztességes polgár nálunk fizeti a 100%-osan legtöbb adót egész Európában, inkább azzal riogatnak, hogy a fiatal újságírók közt sokkal jobboldali. És persze hallgatnak arról, hogy az általuk lesajnált Bulgária meg Románia olyan gazdasági és kulturális fölrendülés előtt áll, amilyen nálunk már csak álom, és ha 5-6 év múlva szóba kerül az elmaradott Balkán, mi leszünk rá a példa. A skriblerek kigúnyolják azokat, akik valamiben hisznek, mégis, még az is gyanús a szemükben, aki magában hisz. Mi az, hogy valaki beéri azzal, hogy az övéit szeretheti, hogy a fakadór ügyre képes úgy nézni, mint csodára, hogy boldog, ha látja reggel fölkelni a napot, és esténként feje fölött vibrálni a csillagokat. No, mondják a skriblerek, te kivonod magad a közéletből, kételkedsz talán a reform jelszavaiban, a koalíció. Jóban. Aki így megbújik, s nem van szint, könnyen a jobboldal hálójába kerül, s egy napon zászlót lenget majd Árpád-sávosat, amitől már csak egy lépés a fasiszta érzület és az antiszemitizmus. Nem véletlenül futtattam ide az írást. Az ország miniszterelnöke, s immár egy pártvezetője volt szíves minősíteni egy rangos jogászt, mégpedig úgy, hogy ő és társai antiszemiták. Mit mondjak, elég gyönge érv attól, akinek mostantól kettős hatalma van, és úgy hinné az ember, ékes szóló képességet ám kisegíti. Nem segítette ki, ellenkezőleg igazolta, hogy ezt az érvet többnyire azok kapják elő Magyarországon, akik a többiből kifogytak, a gyöngék, az átmenetiek, az idegesek, akiknek hamis a szavuk és hamisságukat csak újabb hamisságokkal képesek leplezni. Akik félnek, s hogy ezt el ne árulják, azt szeretnék, ha mások is félnének. Az a párt, amelynek vezetője egyik nap Che Guevarát idéző háttér előtt beszél, másnap meg deákot vetíti a falra, szegény Kétli Anna, erről nem beszélve, kapkod, mert nem bízik magában. Ennek következménye a szag, amelyet áraszt. Ezért szeretnék, hogy vegyük át mi is eme érzetet, és osszuk meg velük a szagot, mert bizony, amit mostanság a kormány tesz, annak a fickónak a produkcióját idézi, aki, bocsánat, húgyos nadrágban ül villamosra, mi pedig gyanútlanul a helyére ülünk, és bűzlünk utána mi is. A barbárokat azt különbözteti meg a kultúrával bebútorozott nációktól, gondoljunk csak Dürrenmatt darabjára, a Nagy Romulusra és Kavafis fantasztikus versére, hogy nem akadályozza őket korlát. A törvény, amely korábban rendező elv volt, nem számít, az csak a többieken kérik számon, vagyis megtehetnek bármit, egyedül a szaggal nem tudnak mit tenni, tudják, hogy azt érezzük, ez az oka, hogy veszélyeztetnek minket egy darabig. Nagyon költői a végalpár, de nagyon helyesen mondta ki tulajdonképpen ebben, amit valamennyien tudunk és érzünk, és ki a saját szókészletéhez mérten mondja ki, hogy ott, ahol eltűnik az erkölcs, ott pillanatokon belül el fog tűnni a törvény is. Tehát a helyes sorrendez. Azt kell előbb visszaállítani, és akkor a törvénnyel se lesz olyan bajunk. Lehet hozni akármilyen törvényt, akármilyen országban, abban az országban, ahol nincs erkölcs, ott nem használhatók a törvények. Törvények csak erkölcsös országban használhatók, az pedig ez időtájt, hogy nem Magyarország, abban teljesen biztos vagyok.
Egy másik színű, vagy más, tehát egy erkölcsel rendelkező kormány, ha a meglévő törvényeket betartatná, tehát ez a rendszer nyilván nem, hiszen azért
nem az.
De ha lenne egy olyan rendszer, aminek lenne erkölcsi tartása, a jelenlegi jogrend betartása és betartatása elegendő lenne?
Az, én úgy tudom, hogy az alkotmány néhány tényleg és valóságosan is a sztálinizmusból származó, és a jogászok által valami, franc tudja miért, észre nem vett passzusa kivételével, igen. Igen. Csak a betartatás a lényeg egyébként, de azt látjuk, hogy megint ugye, ahol a hatalom elszabadul, ott kialakul a kettős mérce, ami Magyarországon teljes mértékben kialakult a 17 esztendő alatt, és ennek az a következménye, hogy amit szabad Jupiternek, az rossz, mert ugye Jupiter mégiscsak istenség volt, azt nem szabad az ökörnek, de jobb hián mondjuk ezt, és akkor itt az lesz, hogy lehet az ország miniszterelnök egy köztörvényes bűnöző, akinek közben elévült a bűne. XY-nak érdekes módon a áruházi tolvajlása nem évül el olyan gyorsan. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, és azt gondolom, hogy a jogászoknak, akik mégiscsak elviekben beletartoznak az értelmiségbe, hihetetlen sok dolguk lenne, és a saját szakmájuk védelmében is nagyon kellene lázadniuk, nem pedig a saját maguk által alakított vagy alkotott jogszabályok mögé bújni. Sőt, hogyha ők megalkották ezeket a jogszabályokat, illetve a parlament megalkotja ezeket a jogszabályokat, és hogyha kifogásolják, akkor azt a nyilvánosság előtt kellene megtenni, mert legalább látnánk, hogy vannak olyanok, akik küzdenek értünk. De mert egy részüket lefizették, ezt sose a nyilvánosság előtt teszik meg, mert ilyenekről legalábbis nagyon-nagyon csökötten hallok. Arról hallunk, hogy elküldik ugye az alkotmánybíróságnak, és az vagy visszadobja, vagy nem dobja vissza. De én azt gondolom, hogy nem csak azokkal a törvényekkel van baj. Főképp ugye a betartatásra. Egyébként ugye nem csak kimondatlanul, hanem kimondva is utaltam rá, hogy a bíró maga bevallja Magyarországon, hogy nincsen mód igazi büntetés kiszabására. Hoppá!
Miért nem lehet kiosztani a felsőkort? Nem a felsőkort,
felső határ, igen, valószínű, és nem valószínű, egész biztos, hogy van, viszont az a passzus, ami ezt meghatározza, azt, és ez is levezeti, csak nem tértem ki erre, Paraki Árpád volt egyébként ez a bíró, és az még a létező szocializmusból származott. És akkor nagyon alacsonyak voltak a jövedelmek, ugye azóta meg az infláció az egekbe ment, 17 esztendő alatt már 100 000-szer, és alacsonyak voltak a jövedelmek, és emiatt nem szaktak ki nagyot, és a vállalati jövedelmek is. Na most nagyon jól tudjuk, hogy Amerikában egy színésznőcskének megoperálják a mellét, és ő azt nem akarja, mert van, akinek ingyen csinálják, és akkor az a kötelessége, hogy mindenkinek elmondja, hogy milyen jól műt az a, hogy hiák, az plasztikai sebész. De hogyha véletlenül úgy kocsogja ki valaki a kórházból, hogy ő nem akarta, akkor hát minimum $5 millió. és megnézheti magát, de le is kell perkálnia. Tehát a művelt, vagy műveletlen Amerika azért mondjuk ilyen szempontból jóval előttünk jár, a személyiségi jogi pereket illetően. Nálunk meg ilyen csökött, hogy ki lehet röhögni. Abban a pillanatban, ha nem lehetne kiröhögni, hogy mennyi a büntetési tétel, már komolyabban vennék a dolgot, és azt hiszem, hogy ez állatorvosi lóként jó is ez a példa, mert akik egy kicsit jobban járatosak, mondjuk nem a sajtójogban, hanem másban, ott ugyanilyeneket mondanak. Az OLTT az egy vicc a szónak abban az értelmében, mint Magyarországon még egy sor intézmény. Függetlenül kellene őrködnie a sajtó, magyar sajtó felett, az országos rádió, az elektronikus sajtó és televízió tanácsnak, miközben pártok delegálják bele a tagokat. Hát az ember röhögőgörcsöt kap, hát fából vaskarika. Egy párt delegáltja, attól a párt delegáltja, hogy ő bizony tartozik annak a pártnak elszámolása, és ezen nem lehet csodálkozni, hát ha én delegálom, akkor azt csinálja, amit a mi pártunk elhatározott, annak a politikának a mentén próbáljon ott politizálni. De akkor hogy lehet függetlennek a frászt? Hogy lehet függetlennek mondani? Hát nem lehet függetlennek mondani. Hát egy vicc, az is ilyen paritásos alapon, de minden esetre túlsúly van. És a lényeg az, hogy pár delegáltokból áll tőlem, lehetne 50-50%, akkor is meg a világ legkiegyensúlyozott dolga. Akkor is azt mondom, hogy ne pár delegáltak döntsenek, mert tudnék mi van belőle 1996 óta, egymás feje fölött marakodnak. Semmi más. Nem lehet semmiről normálisan szavazni, vagy mert akkor a pártpolitikai érdekből egyik leszavazza, a másik megszavazza, a másik megszavazza, az egyik leszavazza. Tiszta őrület. Tiszta őrület.
Az OLTT, aki azt eldönti, hogy mondjuk van ilyen kereskedelmi közszolgálati műsor, mennyire büntessék
az meg, hát.
És ezért van az, hogy bizonyos műsorokat nem büntetnek meg.
Így van. Meg azért kap, hogy törvénytelenül mondom én, meghosszabbítja 5 év lejártával a 7 éves szerződést, csak azért ne, hogy egy másik politikai erő színpadra lépjen, hanem majd akkor... Ez hihetetlen. Hát
lehet módosítani.
Hát lehetne. Hát lehetne. Na de nincs meg benne a politikai akarat. Nincs meg benne. Tessék parancsolni. Mindent lehet. Nem tudok példát mondani, mert én nem vagyok jogász, de ilyen pár törvénnyel kapcsolatban is vannak állítólag ilyenek. Érdemes megkérdezni egy alkotmányjogászt e tekintetben, mert azt tud konkrét példákat mondani, de akár nem is kell, hogy alkotmányjogász legyen, hanem mondjuk a Független Jogász Fórumtól nagyon sok jó előadó van, és nagyon érdekesen el tudják mondani. Azt mondta nekem az Linszky, aki egy nagyon helyes ember, és sok könyvet írt erről, és ugye a alkotmány átalakításánál ő is ott volt, és volt egy ilyen összejövetel, egy ilyen szalonféle, és a mostani események kapcsán azt mondtam, hogy totálisan Magyarország nem merje azt hazudni magáról, hogy demokrácia, mert köszönő viszonyban sincs vele. Tudnélik, hogyha azt jelenti a demokrácia, az nem azt jelenti, mint tudjuk, hogy 4 évenként elmehetek választani, és utána az, akit megválasztok, az engem ki is nyírhat. Kilőheti a szememet, hazudhat, amit akar, nem tudok mit csinálni, mert nincs rá ugye alkotmányos módszer, ez is szerintem az alkotmánynak egy abszolút hibája. Tehát, hogyha valaki nem úgy viselkedik, mint ahogy megígérte, és népellenesen, a nép nélkül minden szabályt áthágva, pusztán csak azért, mert én hittem neki és megválasztottam, hát 4 év alatt lenulláz, megöl, kilövi a szemedet, mit tudom én mindent csinál, és ez lehet, az nem demokrácia. És válaszolt, nagyon helyes volt egyébként, mert válaszolt rá valami tohuva bohút, hogy de az azért még egy jó alkotmány, és mit tudom én mi, mert így kell vigyázni, meg úgy kell vigyázni, és akkor még kérdezett valaki valamit, folyt a beszélgetés, és ez csak fölállt, és azt mondta, hogy nézze, az a helyzet, hogy ezt az alkotmányt úri emberekre írták. Erkölcsös embereket írtuk, mert ő is ott volt. Én ja, mondom, azt vajon miből tetszettek feltételezni, hogy erkölcsös minden ember? Hát a napnál világosabb, hogy sose volt, meg sose lesz. De nagyon helyes volt, amikor, hát itt a hibája, hogy erkölcsös emberekre írták. Hát én meg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt, ha ez így van. Erkölcsös emberekre, A 10 parancsolatot se kellett volna megírni, nem?
Mint gondol a bulvármédia gombamódszerű terjedéséről, lesz ennek a folyamatnak egyszer csak egy megállítpontja, vagy mit gondol, hogy miért van erre ekkora igény?
Hát, hogy igény miért van rá, az azért, mert teljes mértékben el vannak hűítve az emberek, és azt az előbb általunk emlegetett emberi minőséget, amivel mint feladattal valahányan leszületünk ide, azt eszük ágába sincs megvalósítani. Tudnilik, aki mondjuk azzal szórakozik, hogy való világokat nézeget és étnappá téve arra vár, vagy annak valamilyen szempontból érdekes, hogy egy Győzike nevű idióta az hogyan él és mit csinál, az lehet, hogy rettenetesen rendes ember. Lehet, hogy a 10 parancsolatot is meg és betartja. Soha életében nem fog lopni, nem lopott eddig se, nem hazudott, nem csinált ezt, nem csinált azt, nem tudom mit, nem csinált semmit, szóval nagyon rendes emberként élt. De hogy valamilyen szinten nem méltó az emberi jelzőre, abban egész biztos vagyok, és abban is, hogy nem tudja a feladatát teljesíteni. Nem tudja saját magát fölemelni. Márpedig azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy egy-egy grádicssal valamennyien feljebb lépjünk, mint ahol vagyunk, és ne lejjebb. Na most a bulvármédiának ott van az iszonyatosan káros szerepe, és ott kellene minden politikust, aki ezt megengedi, tehát aki felel valakiért, aki felelős, lenyaktilózni, mert ő rá bízatott valami. És aki azzal visszaél, akit vagy amit rábíztak, az gazember. Az nem érdemli meg, hogy rábízzák. És éppen azért, mert rábízták, ott nagyon, ha kell, drasztikus eszközökkel is meg lehet akadályozni azt, hogy ezek a métejek terjedjenek. Hogy miért terjednek? Pénzért. Mert a lefelé nivellált, a nagyon-nagyon alacsony színvonalon élő ember, akinek az agya ki van mosva, és aki azt hiszi, hogy attól lesz divatos, mert ilyen baromságokat néz vagy elolvas, azt szavazógéppé is lehet degradálni, és úgy gondolom, hogy ez a cél. Buta, bamba, rágógumit rágó televíziót, nem azt jelenti, hogy nem szabad rágógumit rágni, állandóan kritika nélkül bámuló, magával mit kezdeni nem tudó embertömegekkel vagyunk körülvéve. Meg kell nézni azt, hogy milyen durván beszélnek az emberek, meg kell nézni azt, hogy előfordulhatott, ezt nem is mondtam, 2004 után, mikor soroltam a példákat, hogy többek között a két nagy televíziónak nem volt, két nagy kereskedelmi televízióban nem volt hírértéke sem a kedvezménytörvényről megalkotott történelmi jelentőségű megállapodásnak, státusztörvény a leánykori neve, sem pedig a Szapiencia, Erdélyi Szapiencia Magyar Tudományegyetem felállításának. Tehát erről az emberek, mondjuk rá, ha hiszünk nekik, 80%-a nem értesülhetett. Lehet csodálkozni akkor december 5-én? Nem lehet csodálkozni. Az megtörtént, vannak kollégáim, azok bármikor elmondják maguknak, vagy nektek, hogy beálltak idegenvezetőnek például az egyik barátom, aki Erdélyből származik, onnan jöttek át 16 évesen, és csoportokat visznek, amikor van szabad idejük Erdélybe. És 2004. december 5-e után, hát nagyon nehéz szívvel, de megpróbáltuk ezt így gyakoribbá tenni, és akkor vittek csoportokat, és az egyik első ilyen tavaszi vagy télvégi csoportban volt egy középkorú hölgy, nagyon kedves, meg mit tudom én, és elmentek busszal, és ilyenkor ezeknél a turnéknál az első megálló a határ után, ha vagy csúcsa ugye az Adiház, ami már, ma már Gogaház, vagy Kalotaszeg, ahol Körösfőn meg lehet állni, ott van egy jó barátunk, és ez fogadja, akár 80 embert is tud fogadni, pohár pálinka, pogácsa, kipihenik maguk a WC, minden, és akkor mennek tovább, mert ugye többnyire Kolozsvár, vagy a Marosvásárhely, vagy Székelyföld a cél. És akkor itt álltak meg először, Berecsőújfalu után, és leszállnak, fogadja a család, nagyon helyes emberek egyébként, pálinka, pogácsa, etc. És megszólal a hölgyünk, hogy hát én nem is tudtam, hogy itt beszélnek magyarul. És hát akkor ottan némi zavar után aztán kiderült, hogy ő természetesen nemmel szavazott 2004. december 5-én, és rendkívül jól érezte magát az úton, és hogy ő el fogja mondani a mindenkinek, és idehozza majd a barátait, és mindenkit, mert hogy őt itt milyen hatalmas meglepetések érték, és ez részben döbbenetes történet, részben, ha azt az oldalát nézem, akkor akár megható is, csak én ma már egy kicsit radikálisabb vagyok, és szigorúbb, mert én azt mondom, igen, az ember ilyen szempontból is változik, és nem vagyok annyira megengedő, mert tudom, hogy 17 esztendő nagyon kevés idő. Sok mindent tudok, azt is tudom, hogy történelmet az a 45 év, ami 1945 és az úgynevezett rendszerváltás között volt, meg még utána is egy darabig, az egy iszonyatos, meg kell nézni egy akkor, én megnéztem hivatalból, meg csináltam olyan műsorokat, akkori történelemkönyvet mondjuk, hogy miket írtak például 56-ról. Tehát rengeteg minden kimaradt az én nemzedékem és az utánam következő, és sajnos jó néhány nemzedék életéből. Azt viszont már nehezebb megbocsájtani, hogyha valami ennek a rendszerváltásnak nevezett valaminek a számlájára, akarom mondani, javára írható, akkor az az, hogy az elmúlt 17 esztendőben annyi könyv megjelent, amiből tudni lehet sok mindent, és felhomályosodni lehet, és döbbenetes élményeket írtak le emberek, sajnos nagyon a legtöbbször ugye történelmünkből adódóan szomorú élményeket. Gulág, magyar gulág irodalom több méter, 56-os irodalom kilométer, a trianoni időket, a Horthy érát, a második világháborút, az első világháborút, a dicsőségesnek nem mondható tanácsköztársaságot, illetően szép irodalomban, történelmi irodalomban, tehát memoár kötetben, igazi történelmi munkákban, olyan, hogy feldolgozhatatlan, mert az ember agyát úgy megterheli, hogy szoktam a gulágosaimnak mondani, hogy ne adjanak már többet, mert én már amíg meghalok, nem fogom tudni mindet elolvasni, mert egy időben azért, hogy felkészült legyek a témából, faltam őket, és egy idő után úgy megüli az ember lelkét, hogy kell egy kis szünetet tartani, kell igazi szép irodalomhoz fordulni, kell valami lazán, mert belebolondul az ember. Tehát nem lehet ezt a terhelést ennyi időn át, ez a mi szakmánknak a sajátossága, meg mondjuk a történészeki. És, de azt nem tudom már teljesen fölmenteni, hogy kezébe nem vesz egy ilyen irodalmat, kezébe nem vesz egy nyomorult Márait, egy Vasalbertet, egy Szabó Dezsőt, egy a fent sorolhatnám holnap utánig, de akár csak a jobbnál jobb újságcikkeket, amelyek ezekről a történelmi időkről teljes változatosságban megíródnak. Szóval itt már azért egy felnőtt embert nehéz felmenteni, mert igen, vannak hatalmas történelmi bűnök, de ha megvan a lehetőség arra, hogy korrigálja az ember, és egy kicsit műveltebbé váljon. Néha gondolom azt is, hogy én például az elmúlt 10-15 esztendőben elmaradtam mondjuk a filmeket illetően, mert választani kellett, hogy mit nézek, és akkor inkább ezeket olvasgattam, meg ilyen témájú filmeket néztem, és már most már tessék ezt a szerelni rólam, mert főtöt vágom, aztán meg lesz a harmadik baleset. És az a helyzet, hogy valamit valamiért választani kellett, de olyan nincs, hogy valaki tökéletesen ugyanolyan hülye maradjon, mint 90 előtt. Szóval ez azért sehol nincs megírva, hogy ennek így kell lennie. Na hát, nagyon szépen köszönöm. Elindulok haza.